FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Délután 3 után járunk 3 perccel, kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofon mögött Németh Kornél. Szerda délután vagyunk, úgyhogy kezdődik a Hazafutás itt a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, vagy éppen például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Labdarúgás, jégkorong, nemzeti sportkör címszavakban, csak hogy a legfontosabb témákat vagy tematikákat említsem. Focival kezdjük a mai Hazafutást, aztán érkezik ezekben a percekben haza a magyar férfi jégkorong válogatott, Erdély Csanádot tervezzük majd kapcsolni a 3:30-es hírek után. Délután 4-től pedig szokásainknak megfelelően jön majd a nemzeti sportkör. Ahogy említettem, tehát labdarúgással kezdünk. Mert hogy szombat itt van a nyakunkon, május 30-án rendezi Budapest egészen pontosan a Puskás Aréna Magyarország történetének legnagyobb horderejű labdarúgó klub mérkőzését, ugye ez a Bajnokok Ligája döntője, az Arsenal Paris Saint-Germain mérkőzést megelőzően Cserés Bendegúz készített egy összeállítást azzal kapcsolatban, hogy szakemberek, egyéb hírességek más területen, a sport más területén villogó klasszisok hogyan várják ezt a finálét.
Rohamosan közeledik a Budapesti Bajnokok Ligája döntő, emiatt edzőket, játékosokat, szakértőket és labdarúgáson kívüli sportolókat is felkerestünk, hogy van-e kedvenc BL döntőjük vagy azzal kapcsolatos élményük. Most ezekből következik pár részlet. Először az erdélyi László Csaba következik, aki kedves emlékeket őriz az 1986-os BL döntőről.
Most így sokan felkapják a fejüket, hogyha azt mondom, hogy Steaua Bukarest, de ennek van egy nagyon érdekes háttér arculata. Ugye nekünk erdélyi magyaroknak, székelyeknek a Steaua Bukarest soha nem volt a kedvenc csapatunk, de el kell mondjam, hogy így gyerekként egyik meghatározó élmény volt látni és tudni azt, hogy egy magyar, ugye Jenei Imre volt a Steaua Bukarest edzője, és hát Bölödni Laci ugye ma is nagyon sokszor és nagyon sok fórumon most helyet kap az, hogy Bajnok Ligája győztes. Vagyis a Steaua Bukarest egy olyan akkor egy olyan nyomot hagyott így bennem, hát a döntő, aminek tényleg azt mondom, hogy így soha nem felejtem el. Lényegében az egésznek az az érdekessége, hogy végül is mondhatjuk azt is, hogy egy erdélyi szász Helmut Dukadán volt a hős, a kapus, aki minden 11-es megfogott, és ugye neki köszönhetjük, vagy köszönheti azt a Bukarest, hogy megnyerte végül is a Bajnok Ligája döntőjét, de tudni azt, hogy volt egy Jenei Imre bácsi, azért mondom múlt, tehát idézve, mert sajnos távozott, a tavaly meghalt, de egy nagyszerű edző volt, aki nekünk erdélyeknek nagyon sokat jelentett, és számított, Nagyváradon született, Nagyváradon kezdte a pályafutását, mint játékos, és hát a Bölöni Laci, aki ugye az akkori Marosvásárhelytől igazolt ezt a Bukarestet, és hát ki lett volna nekünk egyáltalán a kedvencünk, hogyha nem ő. Úgyhogy ebből a szempontból ez a Bajnok Ligája döntő, úgyhogy akkor így gyerekként engem nagyon-nagyon-nagyon megfogott, és láttam azt, hogy tényleg itt a futball volt a fontos, és nem a hová tartozás.
Folytatjuk a sort a korábbi BL döntők felidézésével. Most egy 63-szoros válogatott labdarúgó szemüvegén keresztül Priskin Tamást hallják.
Kedvenc és az egyik legnagyobb, ami örökre beégett nekem, az a Bayern München Manchester United mérkőzés volt. Még gyerekként néztem a tévében a 99-es döntőt, és a Bayern elég sokáig vezetett 1-0 Mário Baslernak a szabadrugás góljával, és utána a hosszabbításban sikerült a Manchester Unitednak fordítani. Megmondom őszintén, az nekem egy olyan élmény volt, hogyha jól emlékszem, még sírtam is, hogy ilyen előfordulhat a futballban, úgyhogy tényleg nekem ez nagy élmény volt, úgyis ugye tévén keresztül néztem.
Melyik csapatnak szurkoltál?
Hát igazából ott nem volt különösebben, hogy melyik csapatnak szurkoltam, nyilván ott a mérkőzés volt nekem a legfontosabb, meg az, hogy a Bajnokok Ligáját nézhettem, és ugye a döntőt néztem. Tényleg egy nagyszerű mérkőzés volt így visszagondolva, és az, ami ugye megtörtént a végén, az tényleg egy olyan dolog, ami szerintem nagyon sok embernek ott van az emlékezetében. Úgyhogy tényleg nekem nagy élmény volt ez a mérkőzés, attól függetlenül, hogy nem szurkoltam úgymond az egyik csapatnak sem.
Ez ott van a mondjuk az első BL élményeid között?
Igen, mondhatjuk, hogy igen, mert ha BL-ről beszélünk és döntőkről, akkor tényleg ez az első emlék, ami így beugrik nekem, és tényleg kristály tisztán emlékszem a gólokra is, és így a mérkőzésre is, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen.
Hát azért így böngészve most ezt a névsort, azért elképesztő játékosok voltak ott mind a két csapatnál akkor.
Igen, én azt mondom, nagyszerű nevek voltak, nagyszerű egyéniségek. Mindkét oldalon ugye Manchester Unitednek igazából az ikonikus csapata volt. Ugye a Bayern Münchenben is Oliver Kahnt, hogy említettem, ugye Mario Baslert, ugye a Manchester Unitednél két nagyszerű játékos volt, nagyszerű csatárpáros. Úgyhogy tényleg olyan nevek, akik meghatározóak voltak abban az időszakban a labdarúgásban.
Ezt a döntőt a Manchester United 2-1-re nyerte. Lépjünk át a 2000-es évekbe, ahonnan számos élmény került terítékre a továbbiakban. A 2005-ös BL döntő az egyik legemlékezetesebb finálévá vált. Nem véletlen, hogy többen is ezt jelölték meg a kedvencnek, köztük Priskin Tamás is, aki az 1999-es döntő mellett ezt is kiemelte.
Igen, hogyha jól emlékszem, akkor volt egy olyan BL-döntés, a Liverpool-Milan mérkőzés, amikor 3-0-ás vezetés után sikerült a Liverpoolnak egyenlítenie, és én azt mondom, hogy az is egy nagyszerű mérkőzés volt, és az is egy ilyen örök, amit az ember úgy nem tud elfelejteni.
Ezek a nagy visszatérős, vagy ezek a nagy egyenlítős meccsek a kedvenceid így az alapján?
Igen, nyilván ugye ezek olyan mérkőzések, amik azért elég sok izgalmat hoznak, főleg azért ugye, mert a végén meg a fordulat miatt, és nyilván az ember ezekre sokkal jobban emlékszik, mint mondjuk az 1-0-ás mérkőzésekre, úgyhogy megmondom őszintén, nagyon kiegyeznék, hogyha mondjuk a most hétvégén is valami hasonló lenne.
Van más is, aki jó szívvel emlékszik vissza erre a döntőre. Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa.
2005-ben Isztambulban az Atatürk stadionban földön túli döntőt rendeztek. Már az is fura volt, hogy az első percben gólt szerzett a Milán, az még inkább, hogy Paolo Maldini, aki a világ egyik legjobb játékosa volt, de védőként. És az pedig, hogy jobb lábbal, nem is emlékeznek a legelvakultabb Milán szurkolók sem, hogy az öreg Paolo, hogy ő jobbal valamikor belehet volna a labdába. Tehát ezek így együtt, hogy jobb lábbal, és gólt rúg, és az első percben, ez már egy különleges élmény volt. De az első fél időben a Milán abszolút jól játszott, sőt, káprázatosan futballozott. Kaká, aki a világ egyik legjobb irányító középpályása volt, csodálatosabb passzokat adott. Aztán Hernán Crespo, aki később az Interben is megfordult, egy ilyen szerencsés góllal, ott elcsúsztak a beadásnál, túlfutottak a védők a labdán, megszerezte a második gólt. Közvetlenül a szünet előtt pedig Kakának a BL döntők egyik legszebb gólpassza, és Crespo pedig egész nyugodtan, higgadtan, már ugye két gólos előny adta nyugalom birtokában, pimasz módon átemelte a kifutó, kilépő, letérdelő Dudek fölött a labdát, amelyik így bepattogott a hálóba, és már 3-0-ra vezetett a Milán. Fél idő, szünet, a Milán játékosok az öltöző kijárónál felállított serleget már megsimogatták, miközben az angolok, ugye az angol csapatjátékosai lehajtott fejjel bandukoltak az öltözőbe, és később Jamie Carragher, amikor volt egyszer lehetőségem találkozni vele Liverpoolban, megkérdeztem tőle, hogy mi volt a szünetben, és azt mondta, hogy ezt mindenki megkérdezi, és a filmben is mondja, hogy ezt mindenki megkérdezi, és ő arra emlékszik, hogy ő azt gondolta, hogy 6-0-ra ki fognak kapni. A szünet végén a Liverpool szurkolók valahogy túltették magukat ezen a traumán, és úgy voltak vele, hogy egy csodálatos utazás volt, ahogy a csapatuk eljutott a BL döntőbe, ahol a világ legjobb csapata meg fogja őket verni, és az ikonikus klub indulat jó nem alkalóan elkezdték énekelni, és zengett az egész stadion, ahogy az angol szurkolók énekeltek, és az olasz drukkorek pedig lefagyva nézték őket a túloldalról, a kapu mögül, ugye a két kapu mögött voltak a szurkolótáborok, hogy mit csinálnak ezek az angol szurkolók. És aztán a játékosok is erre visszaemlékeztek, mind a két csapat tagjai, hogy ez sokkolta őket, ez hatott a játékosokra. És ez valahogy megváltoztatta a mérkőzésnek a lelki állapotát, és amikor Gerard szépített, rögtön nem sokkal a szünet után, egyszerre fölébredtek az angolok, és mintha egy varázsütésre elhitték volna, hogy talán nincs minden veszve, és utána Schmitzer távoli lövésével már 3-2-re vezettek, és hirtelen az olaszok is megrémültek, hogy úristen, itt a sima győzelem, és a kupa simogatása után, itt ez még lehet egy éles mérkőzés. És amikor így megváltozik egy meccsnek a lélektana, akkor onnan már nehéz visszajönni. A Liverpool ugye mindegy alapon, egy elvesztett meccsen igazából megpróbált mindent megtenni, és megfordult a mérkőzés képe. Jöttek a Liverpooli helyzetek, és aztán Gerrard kiharcolt egy 11-est, amit ugye Xabi Alonso ugyan kihagyott, de kipattanott, viszont berúgta, és negyed órával a második félidő megkezdése után 3-3 volt az eredmény, és láttott a Milán játékosokat, hogy mindenre gondoltak, csak erre nem. És az angolok is, ott mintha mind a ketten megriadtak volna, így telt el a rendes játékidő, és jött a hosszabbítás, ahol pedig Shevchenko, aki a világ egyik legjobb játékosa volt, és elképesztő mennyiségű gólt lőtt mindenféle szögből, egy olyan szituációba került, egy beadás után ráfejelt a labdát, ami kijött a kapusról, és Dudek, akit nagyon sokan kritizáltak, mert nagyon ostoba gólot kapott, a jobb térde nem volt a földön, tehát nem abban a pozícióban volt, ahonnan egy 3 méterről érkező Shevchenko lövést ideális pozícióban tudna várni, még hogyha a talpon van, akkor is semmi esélye nem lehet volna védeni, de valahogy ösztönösen felemelte ebben a pozícióban a bal kezét, és Shevchenko ezt a felemelt bal kezet talált el a labdával, és onnan a kapu fölé perdült a labda, ezerből ezerszer berúgta volna, a kiváló ukrán támadó, de akkor egyszer az a helyzet kimaradt, úgyhogy maradt a 3-3, pedig az hosszabbításban gól, akkor a Milán szerintem megnyerte volna a mérkőzést, és így aztán jöttek a 11-esek, és végül Liverpool meg tudta nyerni a mérkőzést 0-3-ról, ami ez egy elképesztő fordítás volt. És egyébként ide kapcsolnám, ami nagyon érdekes megfigyelés, büszke vagyok rá, hogy ilyen megfigyelést tettem, a 2023-as Manchester City International, ez a mérkőzés is ebben a stadionban volt, talán erre jól emlékeznek a szurkolók, ez ugye 3 évvel ezelőtti finálé volt, hogy Rodri a második félidőben szerzett egy gólt, és azzal a City megnyerte ezt a mérkőzést. Hogy kapcsolódik össze ez a két mérkőzés? Úgy, hogy a játékos kijárótól jobbra eső kapuba rúgta mind a 3 gólt a Milán, és mind a 3 gólt a Liverpool, és Rodri is abba a kapuba lőtt. A másik kapuba kihagyott nagy helyzeteket ugye Shevchenko, aztán az első fél időben Haaland is kihagyott egy nagy helyzetet, és aztán a mérkőzés végén, a 2023-as mérkőzés végén Lukakunak is volt egy ordító helyzete, sőt Di Marco az üres kapuba próbálta befejezni a labdát, és pont Lukaku találta el. Így az történt, hogy a 2005-ös döntőben a 11-eseket is a jobb oldali kapuba végezték el, tehát két döntőt rendeztek abba a stadionba, és a jobb oldali kapuba ugye esett 6 gól 2005-ben és a 11-esek, 2023-ban pedig Rodri még egy gólt szerzett, a másik kapuba egyszer sem tudott bekerülni a labda, úgyhogy valamiért a BL döntő van, akkor abba a kapuba nem tud bemenni a labda, a másikban viszont rengetegszer.
Úgy látszik, messze az egyik legmeghatározóbb finálé, hiszen László Csaba is jó szívvel emlékszik rá vissza.
Ugye már felnőttként, már futballedzőként éltem meg, és azt úgy csodának is hívják, én is csodának nevezem, az az isztambuli csoda, ugye, ahol a Liverpool végül is ugyancsak 11-es rugással elhódította a bajnok ligáját, kupát, hát ugye a Milán ellen Isztambulba 3-0-ás vezetés után fölállva, és hát mit ad Isten, ott is az egyik meghatározó játékos a pályán, hát ki volt? Dudek, a kapus, aki tényleg örületbe kergette a Milán játékosait, és a végén arra tisztán emlékszem, hogy Shevchenko volt Milántól az utolsó 11-es rugó, és előtte most hadd ne soroljam fel, hogy ki nem hagyta ki, de ott úgy emlékszem, hogy középre rúgta, középre rúgta Shevchenko, és Dudek az lábba, kézzel visszanyúlt, mert elment a sarokba, és sikerült azt a 11-est is állítani, és akkor ugye ezzel megnyerték a bajnok ligát a Liverpool, de az egy csodálatos mérkőzés volt, azt úgy nekem nem toppolja eddig más, ha bár biztos, hogy másnak van más véleménye, de úgy ez a két mérkőzés az nagyon-nagyon megmaradt bennem és az emlékeimben, mint BL döntő.
Nehéz felülmúlni a 2005-ös finálét, pedig egy évvel később 2006-ban is emlékezetes döntőt rendeztek. A Ronaldinho féle Barcelona az Henry féle Arsenal ellen játszott. Utóbbi miatt meghatározó élmény a mérkőzés Gera Danielnek, magyar válogatott játékosnak, aki jelenleg Iránban futballozik.
Hát nekem így a legkedvesebb, talán így az elsők között is volt, amit láttam, az, amikor a Arsenal játszott a Barcelonával. Tehát pont egy arzenáros egyébként. Nekem akkor Tajta Henry volt a kedvencem, és igazából nekem az volt. Bár akkor ugye a Barcelona nyert, de nekem az volt így a legkedvesebb emlékem így.
Miért alakult ez így ki? Tehát Henry miatt, mert ott volt a döntőben, és mutathatta magát a legnagyobb kupában?
Nekem, hogy miért akkor Henry volt a kedvencem, azt szerintem, aki akkor tehát nézte, azt nem nagyon kell magyarázni. Szerintem nagyon látványos volt az ő játéka, és egyébként én később azért lettem barcelonás, mert ő ugye utána az Arzenából átment a Barcelonába. De ott egyébként még szurkoltam neki, és hát azért igen.
Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre?
Szerintem lehet mondani, hogy hasonló kerítésben volt. Talán akkor még, hát úgy emlékszem, hogy akkor az Arzenál is nagyon jó volt, szóval. Mármint, hogy a Barcelonával egy szinten voltak jók, szóval ott az egy picit kiegyenlítettebb volt ilyen szempontból. Ha jól emlékszem, ott ugye fordítás volt, tehát hogy az Arzenál vezetett, és a Barcelona megfordította.
Igen, a 76. percben és a 81. született a Barcelona két gólja.
Igen, szóval hát az egy izgalmas, egy ilyen mérkőzést aláírnék most is, ami ilyen izgalmakkal teli, ennyit tudok így arról mondani.
A 2006-os mérkőzés érdekessége, hogy az Arsenal kapusát Lehmannt már a 18. percben kiállították. Négy évvel később 2010-ben az Inter 2-0-ra legyőzte a Bayern Münchent, és ez fontos mérkőzés Nagy Daninak, az M4 Sport Formula 1-es szakkommentátorának.
Hát ami eszembe jut egyből, és ez tulajdonképpen az első erősen megmaradt BL élményem, és duplán focis tartalom, mert 2010-ben a Bayern Inter BL döntött, én Olaszországban néztem, rengeteg olasz szurkolók között, mert Cezenátikóban voltunk, én fociztam régen, és a 12. kerületi Nagyvidékessel nevű csapatnak az egyik kapusa voltam, és egy külföldi olasz tornán voltunk, és akkor már túl voltunk a tornán, ráadásul harmadikok lettünk, és én is védtem a végén, az utolsó, a döntő utolsó 20 percében én védtem, és nagyon boldogok voltunk, és közvetlenül a meccs után este jött a meccs, ugye azt hiszem talán Milito volt, aki gólt lőtt kétszer, azt is megnéztem, hogy jól emlékszem, hogy Howard Webb volt a játékvezető, nyilván ő is ikonikus nagyon, így számomra, mint játékvezető, úgyhogy ez talán az első, jelenleg meghatározóbb BL-es élmény. Ja, és Internek szurkoltak, úgyhogy boldog voltam.
Van, milyen volt ott akkor a hangulat?
Hát szenzációs volt, és nagyon érdekes volt, mert közben voltak Bayern szimpatizánsok, és a csapatban a csapattársak többnyire Bayernnek szurkoltak egyébként. Volt egy ilyen csapaton belüli kis rivalizálás, de hát nyilván ott Olaszországban, ott utána óriási volt az ünneplés. Tehát emlékszem, hogy kint egy bárban néztük az utcán, és nagyon nagy élmény volt.
Nagyot ugrunk az időben, egész pontosan 8 évet, hiszen a következő élmény 2018-ban volt, amikor a Real Madrid ikonikus mérkőzést játszott a Liverpool ellen. Nagy Dani így emlékszik rá.
Nyilván nagyon sokaknak biztos ez a meccs egy részre beugrik ugye a Bél ollózós gólja miatt. Én ráadásul nekem mindig valamiért így, tudom, hogy kevesebben voltak olyanok, akik szimpatizáltak Béllel, de én mindig az voltam. Lehet, hogy azért, mert annyit szekálták őt, néha úgy éreztem, hogy oktalanul. Úgyhogy én nagyon szerettem és örültem a két góljának. Meg hát volt ugye nagyon szomorú része is. Én ugye kapus voltam régen, és nagyon átéreztem Iker Káriusznak a szenvedését, vagy nem tudom. Mert ugye ott volt két nagyon nagy potya gólja. Ugye az egyik, amikor Benzema lábára dobta rá a labdát, az nem tudom, pillanatnyi rövid zárlat. A másik meg nyilván szerencsétlenül próbálta megfogni, vagy nem volt maga biztos. Nagyon sajnáltam, meg utána dupla annyira követtem Káriusznak az útját, akinek tényleg az egy nagy törés volt a karrierjében, úgyhogy utána már nem lett ugyanaz a pályája, ami talán korábban még kinézhetett neki, úgyhogy ez még nagyon megmaradt ezek miatt.
A következő döntőnél kicsit csalunk, mert hogy a következő percekben nem BL döntőről lesz szó. Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőnk, ugyanis nagy Bayern München szurkoló, és jól emlékszik a 2020-as Szuperkupa döntőre, amit csak úgy, mint idén a BL döntőt Budapesten rendeztek.
Én a 2020-as budapesti Szuperkupa döntőn a helyszínen szurkolhattam a kedvenc csapatomnak, a Bayern Münchennek. Sajnálom is, hogy egyébként most nem jutottak döntőbe, de is megvan az, hogy szerintem ki fogja nyerni ezt a nagyon színvonalasnak ígérkező döntőt.
Miért alakult ki ez a Bayern iránti szeretetet? Hogy Bayern szurkoló lettél?
Már kiskorom óta, vagy a fiatalabb korom óta szerettem a labdarúgást, amikor pedig a szombathelyi dobóesélyhez kerültem. Itt igazából mindenki szereti a labdarúgást, és a többiek más csapatnak szurkolnak. Én voltam az, aki a Bayern Münchennek drukkol. Igazából nagyon szerettem a játékukat, kifejezetten Thomas Müller volt az, aki engem már akkor is megfogott a klub hűségével, meg a klub iránti szeretetével, és hát ez is azok a dolgok között van, ami miatt szeretem a csapatot.
Hogyha jól tudom, akkor Müllertől még mezt is kaptál.
Igen, ez így van, pont itt van előttem a falon felakasztva, bekeretezve. Ez úgy történt, hogy 2022-ben voltam a Müncheni Európa-bajnokságon, és igazából akkor már megfogalmazódott bennem ez a gondolat, hogyha jól sikerül az Európa-bajnokság, akkor mi lenne, hogyha a magyar zászló mellett egy olyan molilóval ünnepelnék, amin elkérem a Müllernek a mezét, és igazából hát szerencsére a verseny is tényleg úgy sikerült, hogy ezt tudtam kivitelezni, és igazából ő volt az, aki utána az interneten megkeresett üzenetben, és akkor beszéltünk egy pár szót, megegyeztettünk a póló méretet, meg aláírás, meg hasonló dolgokat, hogy hova küldje, így történt.
2021-ben a BL döntőnek magyar résztvevője is volt Löw Zsolt személyében, aki a Chelsea másodedzője volt ekkor, Thomas Tuchel munkáját segítette a Manchester City elleni mérkőzésen is.
Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kiválott, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL-döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL-döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL-döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL-döntőig eljutom, hogy BL-döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL-döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL-döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
2023-ban is érdekelt volt a Manchester City a döntőben, sőt, meg is nyerte azt az Inter ellen. Somogyi Zsoltnak nagy élmény volt.
Mondhatom, hogy közismert a baráti társaságban és a munkahelyen is, hogy én nagyon kedvelem az Intert, amikor a Nemzeti Sport kapott egy akkreditálást a mérkőzésre, személyesen el lehet menni, és a sajtóhelyről meg lehet tekinteni a mérkőzést, akkor ugye a mérkőzés előtti napon egy felvezető cikk, megérkeztek a csapatok, edzettek, sajtótájékoztató, és másnap magának a mérkőzésnek a tudósítása, következő nap pedig a visszatekintés, visszapillantás, hogy mi történt, mik voltak a reakciók, esetleg a vegyeszónába sikerült a játékosra beszélni, ami ilyenkor egy nehezebb dió, és voltak olyan kedvesek velem a főnökeim, hogy megkérdezték, hogy esetleg van-e kedvem nekem élőben megnézni a csapatomat a fináléban, és persze volt, úgyhogy igazából így ez tudósításnak minősül természetesen, és nagyon sokat dolgoztam és írtam, de így a cég vendége voltam, de mondom, ez ugye munka, tehát a repülőjegy, ugye akkreditálással, ugye a meccsbelépőért sem kellett fizetni, úgyhogy így meg tudtam nézni élőben az Intert, és összességében annak ellenére, hogy a City megnyerte a mérkőzést, az Inter szerintem jól játszott, és becsületesen férfiasan helytelt, tehát mint szurkoló abszolút elégedett lehettem a csapatommal, és ez annyira, nem voltam ezzel szerintem egyedül, hogy egyrészt ugye olyan fölénybe volt az Inter a végén, hogy nagyon jellemzőképp volt, hogy lefújták a mérkőzést, minden játékos, szinte az összes játékos, az Inter kapusán onnan kívül a City 16-osán belül volt, mert ott rugdosta az Inter a szögleteket, és próbálta valahogy kicsikarni az egyenlítő gólt és a hosszabbítás, de ez végül nem jött össze, és ahogy lefújták a mérkőzést, tulajdonképpen egyforma hangerővel lehetett hallani a City szurkolókat, akik ugye a BL győzelmet ünnepelték, de az Inter szurkolók hangját is nagyon erősen lehetett hallani, akik pedig meg akarták ünnepelni a csapatukat, amelyik helytállt a fináléban, annak ellenére, hogy végül 1-0-ra az angol csapat nyerte meg azt a döntőt.
Most pedig rátérünk az idei Bajnokok Ligája döntőre, az Arsenal a PSG ellen lép pályára. Az utolsó pár percben egy csokrot hallhatnak, hogy ki miként várja a döntőt. Először Gera Dániel.
Szerintem egyébként fog feküdni az Arsenalnak a PSG, szóval majd meglátjuk. Szerintem egy olyan mérkőzés lesz, ahol a PSG ugye eléggé dominánsan is végig támadja. Bízom benne, hogy az Arsenal egyszer-kétszer el tud menni, vagy pontrugásokból betalálni, és akkor utána könnyebb helyzetben, meg még könnyebben tud kontrázni. A kedvező forgatókönyv ez. A kedvezőtlen meg az, hogy a PSG rommá játsza az Arsenalt, és beütögetik a gólokat, utána az Arsenalnak kell kezdeményezni, és utána még akkor akár egy nagyobb vereségbe is belefuthatnak. Én bízom benne, hogy az első forgatókönyv lesz.
Nagy Dániel.
Bár nyilván mindkét csapatnak jó szezonja van. PSG-t mondanám papírforma szerint, de szerintem 1-0-ra fog nyerni az Arsenal. Ez a tippem, ez a nem túl népszerű tippem.
És melyik csapatnak szurkolsz?
Hát Arsenal, de nem egyik csapatnak sem. Nem volt egyetlen olyan periódus sem az életem során, amikor bármelyik csapatnak szurkoltam volna, és én sok emberrel találkoztam, aki hasonlóan volt, mert így a Premier League-ből inkább United-os voltam mindig, meg nyilván amióta ennyi magyarunk van a Liverpoolban, azóta még jobban izgulok a Liverpoolért, de mindig United-os voltam alapvetően, Manchester United-os, francia ligában nem nagyon volt kedvenc, és egyébként meg Real Madrid.
Halász Bence.
Nagyon nehéz lenne azt mondani ezek után, hogy bármelyik csapatnak szurkolok, de én úgy gondolom, hogy idén is a Párizs fog nyerni. Legalábbis én bennük látok több esélyt, hiszen az Arsenal talán így a szezon végére a Premier League-ben is látszott, hogy picit többször botlottak a vártnál. Lehet, hogy elfáradtak, a PSG szerintem meg most tudott olyan szintű csapattá összeállni az idei szezonban, hogy nem hiszem, hogy találnak most kihívóra, meg az ő játékukat dinamikusabbnak találom, és lehet, hogy az Arsenal nem fogja bírni igazából azt a fajta nyomást, vagy azt a fajta tempót, amit a Párizs fog hozni.
Tőzsér Dániel.
Paris Saint-Germain behúzza újra, de két nagyon erős csapat találkozik, akik már jó pár éve próbálják ugye ugyanazt a nagyon domináns jó futballt játszani. Az Arsenal azért nem véletlenül lett most a Premier League-nek a bajnoka, még a nyilván mi magyarok abszolút a Liverpoolnak kell, hogy szurkoljunk és szurkolunk ugye a Dominik miatt, de szerintem azért háromszor lettek zsinórban másodikok, hogyha úgy ha jól tudom, azért az nem véletlenül van egy csapat eredménylistáján, hogy háromszor lett második, és akkor negyedjére oda tudtak érni ugye a bajnoki címhez. Tehát egy fantasztikus csapat az Arsenal is. Valahogy én az egyéni villanásokba többet várok a PSG-től.
Löw Zsolt.
Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszer elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében. Ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is. Sőt, most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogyha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás. Az Arsenal pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött, egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ma este rendezik a Konferencia Liga döntőjét, nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, változékony időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó Konferencia Liga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Pályafutása során a Leicester kapuját védte, amellyel FA kupát és angol szuperkupát is nyert, 120 alkalommal lépett pályára a dán válogatottban. A magyar minifutball válogatott vereséggel kezdte a pozsonyi Európa-bajnokságot. Trencsényi János együttese hiába vezetett kétszer is, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől első csoportmérkőzésén. Az Oklahoma City hazai pályán 127-114-re nyert a San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Ezzel 3-2-re vezet az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharcban. A keleti főcsoportból a New York Knicks már tovább jutott és várja a nagy döntős ellenfelét.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztés a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita azt mondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A MOL megkapta a helyreállítási elindításhoz szükséges hatósági engedélyeket, és felállt a munkálatokért felelős szakértői csapat. Az olajvállalat tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 7 kórházban ápolt sérültjének állapota stabil, és folyamatosan javul, de továbbra is kórházi ellátásra szorulnak. Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Minisztérium irodáiban, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai reggel jelentek meg, hogy összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a Bíkó alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik fa locsolását vállaljuk a száraz, aszályos időszakban.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométer között torlódik a forgalom munkavégzés miatt. Aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható, éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Ahogy ígértem, nagyjából fél órával ezt megelőzően jégkoronggal folytatjuk majd a hazafutást, mert hogy érkezik haza, illetve ezekben a percekben már haza is érkezett Magyarországra az elit világbajnokságon az első osztályú tagságát meghosszabbító magyar férfi jégkorong válogatott, a srácok közül pedig Erdély Csanád van velünk itt a telefonon a túlsó végén. Szia Csanád, először is köszönjük szépen, hogy telefonon keresztül bekapcsolódsz itt a mai műsorba, és az első szó természetesen a gratulációé. Milyen utatok volt, hogy érkeztetek, és mennyit ülepedett már ez az egész, hogy kiharcoltátok annak a lehetőségét, hogy ismételten újra a legjobbak között szerepelhessen a magyar válogatott majd.
Szia, köszönjük szépen a gratulációt, igen, most érkeztünk haza. Hát igazság szerint ugyanolyan boldogsággal tölt el minket, mint a tavalyi szezonban, hogy újra kiharcoltuk az A csoportban maradást. Tényleg én azt gondolom, hogy összességében sportszakmailag is nézve egy jobb világbajnokságot tudtunk játszani, mint tavaly.
Ez egy teljesen, hogy mondjam, a szurkolókhoz talán még inkább közelebb álló csapat azzal, hogy magyar stáb, magyar kapitány, magyar játékosok. Te érzel-e bármilyen különbséget a korábbiakhoz képest, vagy a korábbiakkal, hogyha összehasonlítjuk, hogy nem tudom, van-e bármi, ami különbség az egyikhez, a másikhoz mérve?
Hát talán az, amit te is említettél, hogy a teljes stábunk magyar, és azért nem vagyunk mi egy kultúrájú ország, mint Kanada vagy Finnország, hogy ebből kifolyólag sokkal családiasabb a környezet, és talán ez is az egyik sikerünknek a kulcsa, hogy mindenki ismer mindenkit, talán gyerekkorától fogva az edzők is, úgyhogy ez az egyik legfontosabb ismérve, vagy a kultúraépítésünk szempontjából ez az egyik legfontosabb dolog.
Család, egy picit ugorjunk vissza az időben a világbajnokságot megelőző, már-már szokásosnak tekinthető Kanada elleni mérkőzésre. Próbáltunk esélyt latolgatni itthonról, Budapestről, hogy akkor mit lehet ebből kiolvasni, vagy mit nem, de a fő konklúzió az volt, akárki megszólalt itt, elsősorban például Spiller Istvánnal beszélgettünk erről nagyon-nagyon sokat, hogy óriási rangot kölcsönöz egy válogatottnak, hogyha Kanada ellen zárhatja a felkészülését, és ez most már ugye évek óta így van. Te mit érzékelsz, vagy ti belülről mit érzékeltek ebből, ami ténylegesen egy kívülállóként én azt mondom, hogy óriási dolog, de vajon belülről ez milyen?
Abszolút, mi is így gondoljuk. Hál' Istennek el tudtuk egy olyan poltra tenni a magyar jégkorongot az elmúlt években, hogy Kanadával a világ legjobb, egyik, hanem a legjobb csapatával tudunk felkészülési meccset játszani, illetve az is megemlítésre méltó, hogy a svájciakkal, a házigazdákkal is tudtunk játszani két felkészülési mérkőzéset. Ez már tényleg egy olyan programra vall, amit csak a nagy hoki kultúrájú országok tudnak magukénak, és ez óriási dolog, hogy magyarként ezt meg tudjuk élni.
Kicsit szaladjunk végig a mérkőzéseken, engedd meg, hogy mindegyik meccsel kapcsolatban egy-két dologról kérdezzelek. Ugye a finnek elleni mérkőzéssel indult a történet, és az első harmadot követően nem volt gól, végül 4-1-re nyert a finn együttes. Itt az volt az általános reakció, megint csak az itthoni hangokból tudok kiindulni, hogy ez kezdésnek egyáltalán nem rossz. A középső harmad, ahol a finnek, ugye a finnek a 4-ből 3 góljukat szerezték, volt egy picit, ami talán kilógott. Én mondom, hogy ha evés közben megjön az étvágy, hogy egy kicsit talán negatív irányba lógott ki. Te hogy élted meg azt a mérkőzést?
Igen, azért ez fontos szerintem minden világbajnokságon, hogy jó kezdés legyen, és szerintem ezt meg is tudtuk valósítani összességében a finnek ellen kezdve egy jó kapus teljesítménnyel, a védekezésünk is a helyén volt, úgyhogy meg hát akkor még nyilvánvalóan a világbajnokság elején az energiaraktárak is elég magasan vannak, úgyhogy nagy intenzitású meccset tudtuk játszani. Én azt gondolom, hogy tükörbe tudtunk nézni azután az első mérkőzés után, mert egy egészen jó teljesítmény tettünk le, úgyhogy meg a végeredmény tekintetében is azért hízelgő volt számunkra.
Család, a következő mérkőzés ugye szünnap nélkül az osztrákok elleni találkozó volt, azt már előzetesen lehetett tudni, hogy két olyan mérkőzés lesz majd számotokra, ahol reális esély lehet pontszerzésben, vagy akár a pontok begyűjtésében is. Az első ezek közül az osztrákok elleni mérkőzés volt. A végén 4-2-re nyert Ausztria, de azért ez sokkal-sokkal szorosabb meccs volt szerintem, vagy nekem sokkal szorosabbnak tűnt, mint sem, hogy csak így legyincsünk, hogy oké, nyert Ausztria 4-2-re. Egy párat aludva, persze nyilván még friss az élmény. Mi az, amit lehetett volna szerinted talán másként csinálni? Reálisan benne volt abban a meccsbe a magyar pontszerzés, esetleg a magyar győzelem?
Én szerintem abszolút, és ezért is volt egy kicsit fájdalmas nekünk ugye az a vereség, mert úgy éreztük, hogy egyébként egy egész kompakt meccset tudtunk játszani, minden ember előnyben, minden ember hátrányban, speciális egységekben is jól tudtuk tartani a tempót az osztrákokkal, és hát azért érződött a meccsnek a ritmusán is, hogy ők is egy rangadóra számítottak, úgyhogy ebből a szempontból szerintem megint tudtunk előre lépni, mert azért ez az osztrák csapat korábbiakhoz képest jobb teljesítményeket osztrákon, úgyhogy mi ebből a szellemmel indultunk neki, és szerintem, mint ahogy említettem, az, hogy a 5-3-ban vagy akár emberhátrányban is jól teljesíteni, az egy nagyon jó fokmérője volt ennek a meccsnek, és a stábtagoknak, illetve az edzőnek a visszajelzése is ezt mutatta, hogy egy jó meccset játszottunk, de most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen kiki meccseket remélhetőleg egy ilyen nagyobb számban fogjuk majd mindenesportban.
A kedves hallgatók, a telefonon a túlsó végén a magyar férfi ékorong válogatott játékosa Erdély Csanád. A férfi világbajnokság történéseit elevenítjük fel, hogy mi is történt itt az elmúlt két hétben, két és fél hétben, és érkezünk a katartikus pillanathoz, május 19-éhez, amikor jött a britek elleni találkozó. Egy kicsit kérlek az előzményekről, amennyit el lehet mesélni. Mi volt a fogadkozás, hogy nézett ki a meccs előtti megbeszélés, így talán most már minden jó, ha a vége jó alapon egy picivel nagyobb betekintést engedhetsz nekünk. Tényleg mennyire volt ide nekünk az oroszlánt, vagy bennetek ez az ide nekünk az oroszlán érzést is, mert ahogyan sikerült ez a mérkőzés, 5 szerzett góllal, kapott gól nélkül, hát tényleg az van, hogy az ember mind az 5 ujját megnyalja egy ilyen teljesítményt látva.
Igen. Nyilvánvalóan még figyeljük, hogy a britek ellen kis túlzással azért szerettük volna, hogy nekünk
hazák. Csanád, bocsáss meg, hogyha te hallasz engem, próbálj meg kérlek pozíciót váltani, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vészesen elfogyott a térerő ott, ahol vagy, és szinte semmit nem hallunk abból, amit mondasz, és...
Bocsánat, most hallanak?
Most jelentősen jobb, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm.
Köszönöm. Na, tehát én azt gondolom, hogy a britek ellen egy olyan mérkőzésben mentünk bele, ahol tudtuk ott is, hogy mire számíthatunk, mik azok a gyengeségeik a válogatottnak, amivel mi tudunk előnyt kovácsolni, és az, hogy le tudtuk hozni, úgy kapott gól nélkül, szerintem, ha jól számoltam, akkor megbeszélésünk után azt mondták, hogy 1939 óta nem volt
ilyen, hiszem,
hogy magyar válogatott nem kapott gólt a csoportba, úgyhogy megint tudtunk valamilyen történelmit az asztalra tenni, amit nagyon rég nem láttunk, és tényleg ezzel az elánnal mentünk neki, és ha kiemelhetnék még egy dolgot, az, hogy ebben az időszakban, amikor mondjuk egy világbajnokságon a harmadik vagy negyedik meccsen vagy, akkor már azért nem olyanok az energiaháztartásod, és ilyen, megint csak azt tudom mondani, hogy 60 perces hokival gyakorlatilag megmutattuk, hogy nekünk tényleg az elitben a helyünk, úgyhogy ez egy óriási élmény volt, megint olyan dolog, amire az ember majd a karrierje után vissza fog emlékezni.
És hát teljes joggal lehettek rá büszke, hiszen elképesztő teljesítmény volt. Itt még matematikailag ugyan nem volt biztos, de gyakorlatban már szinte biztosnak tekinthető volt az, hogy a magyar csapat, azaz ti kivívtátok a jogot arra, hogy újra az elit világbajnokságon szerepelhet majd a csapat, ugye folyamatosan történelmi tetteket hajtolva végre. Isten őriz Csanád, hogy kákán csomót keressek, viszont azt hallom a szavaidból, aztán most mindjárt megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy azért a fizikai, meg a fizikális dolgoknak óriási szerepe van erre. Már többször utaltál a finnek elleni nyitómérkőzésen, most a britek elleni találkozón. Mennyire értesz egyet azzal az állításommal, hogy itt azért lehetett húzni, de nem is feltétlenül közvetlenül itt, hanem inkább talán a németek elleni meccs után egy vonalat, mert hogy ott azért a kapott gólok számát tekintve, hogyha a németet is beleveszem, ugye 6-9-7-8, de hogyha a németet leveszem, ugye ami egy 6-2-es mérkőzés volt, a Svájc, az USA, illetve főleg itt az utolsó mérkőzésen a lettek ellen, elsősorban én azt mondom, hogy a kapott gólok számával nem lehettek, ti sem elégedettek, de most mindjárt megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy itt lehetett húzni egy vonalat, és talán itt a fizikai dolgok is kijöttek már, vagy kiütköztek, hogy ilyen nagyobb arányú vereségekbe szaladtatok bele?
Hát igen, azért nyilvánvalóan van hiányérzetünk, és a szövetségi kapitány is elmondta, hogy abból a 21 jó harmadból, amire készültünk, olyan 14-15-et tudtuk jól abszolválni és kipipálni. A többiel még adósok maradtunk, és ez nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, amivel nekünk a következő évben is számolni kell. Én azt gondolom, hogy talán az ember hátrányunk az egy picivel lehetett volna feszesebb, és akkor talán kevesebb gól különbséggel játszunk ezekkel a csapatokkal. De hát azt is látni kell, hogy mondjuk egy Svájc, aki a hazai világbajnokságot mindenképpen meg szeretné nyerni, ő egy pillanatra sem hagyott fel minden játékos, akivel játszottunk, vagy világsztár, vagy világsztár közeli. Úgyhogy nyilvánvalóan ezek nagyon nehéz mérkőzések, mind fizikálisan, mind mentálisan, de egyébként én azt gondolom, hogy összességében a felkészülésen ezerre is fektettünk annyi hangsúlyt, hogy végig tudjuk ezt a hét mérkőzést játszani, illetve az is egy óriási dolog volt számunkra, hogy mivel tavaly benn maradtunk, emiatt nekünk egyet több plusz pihenőnapunk volt, és egy kicsit tudtunk regenerálódni.
Család, mit jelent ez számodra, hogy ismételten sikerült ezt véghez vinni, mármint, hogy újra ott vagytok, és megint a legjobbak között szerepelhet a magyar férfi jégkorong válogatott? Lehet, hogy merész lesz a kérdés, de egyszer mindenkorra megérkezett a magyar férfi jégkorong oda, hogy nyilván helyén kezelve, de hogy a legjobbak között itt a 16-ban kell számolni a magyar férfi jégkorong válogatottal?
Hát szerintem az elmúlt évek azok azt mutatják, igen, hogy joggal van helyünk ebben a top 16-ban.
De bocsáss meg, hogy közbeszúrok egy kérdést, és fogod érteni. Érted, hogy miért kérdezem így? Mert hogy azért ezt mondjuk, nem tudom én, 10-15 évvel ezelőtt, ha valaki egy ilyet kérdez, vagy kimer jelenteni, annak kinyitatják Lipótot újra, és elmegyógyintézetbe küldik. Most is ízlelgetjük ezt a dolgot ilyen óvatosan, viszont az eredményekkel meg azt bizonyítjátok, hogy igenis tényleg. Szóval hogy ez okozza bennem is ezt a pici bizonytalanságot, hogy így kérdezem.
Igen, hát mi is van, hogy megcsípjük magunkat, hogy tényleg hogy van az, hogy korábban nem tudtuk ennyi húzamosabb ideig ilyen így fennmaradni az A-csoportban, de azért én azt gondolom, hogy a mostani fiatal generáció, aki felérkezik a válogatottból, többnyire olyan játékosok jönnek, akik külföldi bajnokságban egész magas színvonalon játszanak évről évre, illetve a mostani 30-es a fölötti játékosainknak még pedig annyi tapasztalata van, mi próbáljuk átadni ezeket a tapasztalatainkat, és ez egy olyan jó egyveleget alkot, hogy így tudjuk elérni ezeket az eredményeket, úgyhogy hát igen, mi is ugyanígy vagyunk néha, hogy ott még egy játcsoportos világbajnokságra készülhetünk jövőre Németországba, tehát ezek olyan dolgok, hogy néha meg kell állni egy pillanatra, és realizálni kell, hogy hová is jutottunk el.
Nem vagytok túl sokan, de azért vagytok. Ugye neked ez, ha jól számolom, a negyedik volt az elit világbajnokságok között. 2016-tal kezdődik a sor. Szóval, hogy mondjuk, ha például Sofron Istvánra nézel, vagy Sofron Istvánnal leültök sztorizgatni, és szóba kerül 2016, vagy tényleg itt a közelmúltból bármelyik, egyiket másikkal össze lehet-e hasonlítani, vagy ez tényleg olyan, mint az almát a körtével, hogy gyümölcs is, meg édes is, de az egyik mégiscsak alma, a másik meg körte.
Hát igen, tehát azt hiszem, pont 10 évvel ezelőtt volt az első A-csoportos világbajnokságom, nekem is és jó pár játékosnak is. Úgyhogy hát azért az teljesen, azt nem lehet már összehasonlítani szerintem a mostaniakkal. Egyszerűen az a jó dolog ebben, hogy a magyar jégkorong tényleg, amit te is említette, hogy eljutott egy olyan szintre, hogy itt évről évre mindenki nyilvánvalóan a csodát várja, és hogy mindig felülmúljuk önmagunkat, de azért nyilvánvalóan valamilyen szinten a realitások talaján nézve az, hogy minden évben egyáltalán több mérkőzés nyer a magyar válogatott az A-csoportban, az egyelőre még várat magára, de ahogy te is említetted, akik így vagyunk páran már a negyedik A-csoportos világbajnokságon résztvevőknek, mi azért sztorizgattunk most is, hogy milyen volt még annó 2016-ban Szentpéterváron, vagy akár Tamperébe, úgyhogy ezek olyan emlékek, és ezek olyan sztorik, amiket próbálunk így megosztani a nálunk fiatalabbakkal is.
És mennyire vevők a fiatalok erre? Mert azért azt hallom, hogy a mai fiatalokat megszólítani nem túlságosan könnyű. Most itt nem olyan régen a lányok számára egy divízió 1x1 világbajnokságot rendezett Budapest, és az egyik kedvenc játékosunk, itt többször volt már nálunk vendég, Májer Fruzsi mesélt arról, hogy azért az igazán fiatalokat önmagában a szó szoros értelmében megszólítani, meg a figyelmüket lekötni nem egy könnyű dolog. Tehát itt a generációs különbségek azért nagyon markánsan megjelenhetnek. Mindenféle él nélkül, és tényleg komolyan kérdezem, hogy nálatok az igazán fiatalok mennyire, hát hadd használjam ezt a kifejezést, hogy isszák minden szavatokat, például amikor sztorizgatás megy 2016-ról, vagy bármelyik korábbi VB-ről itt a közelmúltból.
Hát az elején nyilvánvalóan minden fiatal egy kicsit meg van szeppenve, amikor bekerül ide a magyar válogatottba.
Tesztek róla, hogy megvegyenek szeppenve?
Nem, szerintem ennél barátságosabb és családiasabb környezetet mi nem tudunk teremteni, de egyébként ez egy-két hét után feloldódnak, és hallgatják, meg kérdeznek, tudásvágy van bennük, szóval én csak pozitívan tudok róluk beszélni, és megfogadják a tanácsokat, jöjjön akár edzőtől, vagy akár játékostól, és ez is az egyik alapértékünk, hogy mindig megpróbálnak mindenki, aki éppen aktuálisan benne van, kiválóan szerepelni, úgyhogy nyilvánvalóan én is most már kezdem így 30 évesen érezni a generációs különbségeket, de ezt azért egy pár hét alatt meg tudjuk ugorni.
Csanád, zárásként arról mesélj, kérlek, hogy akkor csoda ez vagy sem, hogy itt van a magyar férfi jégkorong válogatott. Ugye kerülgettük már a forrókását, te magad is utaltál rá, hogy mindig a csodát fokozzátok egyel. Az alaptény, hogy A csoportos az elit világbajnokságon szerepel a magyar férfi jégkorong válogatott, ez csoda számba megy vagy sem?
Hát szerintem most már vagyunk olyan szinten, hogy mi nekünk is az az elvárás, hogy ezt a szintet fenntartsuk. Tehát, hogyha most nem élezném ki ezt a csodaszót mondjuk akár egy világbajnokságra vagy egy mérkőzésre, hanem azt a folyamatot kell nézni, ami az elmúlt pár évben történt a magyar jégkoronggal. Hogyha ezt nézzük, akkor ezt lehet annak nevezni. Viszont azt is mögé kell látni, hogy a mögött meg mennyi munka van, az utánpótlástól kezdve, az utánpótlás edzőknek a munkája, tehát azok a fiatalok, akik most itt be tudtak mutatkozni, azok többsége még 2020-21-ben utánpótlás játékos volt, tehát ezek mind olyan dolgok, amikre tudunk építeni, úgyhogy én tényleg még egyszer ismételni tudom önmagam, hogy amúgy óriási örömmel és mosollyal tértünk haza.
Nem is csodálom, és minden gratulációt megérdemeltek. Az utolsó utáni kérdésem pedig azt szokták nekem mondani, azt tanították sportberkeken belül is, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most gondolom, hogy kint nem nagyon volt lehetőségetek erre, ellenben most, hogy hazaértetek, lesz-e ezt a sikert lehetőség beárazni így egymás között a társakkal, ahol nem a mentes víz lesz a sláger?
Hát természetesen most így, ez ráadásul úgy, hogy a szezon utolsó meccse volt mindenkinek itt, azért most egy elég hosszú menetelésen vagyunk túl, úgyhogy mindenkinek ki fog járni a lazítás. Úgyhogy szerintem a grill szezont azt mindenki a jövő héten megnyitja, vagy még ezen a hétvégén megnyitja, úgyhogy szerintem várja már mindenki.
Csanád, nagyon szépen köszönöm, hogy érkezés után szakítottál ránk egy szűk fél órát. Az elmúlt nagyságrendileg szűk fél órában Erdély Csanáddal, a magyar férfi jégkorong válogatott kiválóságával volt szerencsénk beszélgetni. Gratulálok még egyszer, és nagyon-nagyon jó pihenést szeretnék kívánni neked is, illetve a társaknak is. Rögzítsük a tényt, a magyar férfi jégkorong válogatott a 7. helyen zárt a csoportjában az A csoportos férfi jégkorong világbajnokságon. Ez pedig azt jelenti, hogy megőrizte tagságát a legjobbak között, és jövőre is, amikor is emlékeim szerint Németország ad majd otthont, az elit világbajnokságnak a legjobbak között szerepelhet. 15 óra 57 perc a pontos idő, egy rövid zenét követően jön a Magna Cum Laude, és a holnap reggel jön a Nemzeti Sportkör itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Kivasalt lesz minden gyűrötünk, régen elhervadt virág, mint egy frissen szedett új. Holnap reggel a hadsereg, mit rám engedtél, már teljes visszavonulót fúj. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Kettintésre paplan alatt pihen a hűvös világ vége hangulat. Holnap reggel már fehér zászlót lenget, minden győztesnek hit alakulat. De holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, mert könnyen elsodorhatnak az áramlatok. Holnap reggel úgy teszünk, mint az ártatlanok, tegnap még harcban álltunk, ezért ha nálad vagyok. Kérlek, vedd el, amit még átadhatok, könnyen elsodorhatnak az áramlatok.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedés, egyre erősödik a helyzet, sőt az időkép, illetve mindenféle időjárás előrejelző mutatja, hogy a vihar is elkezdett közeledni Nyugat-Magyarország felől, sőt láttam most egy képet, ami már Budapest felé is mutatott érkező valamilyen felhőket, úgyhogy tényleg a vérnyomásra érzékenyek, meg aztán pláne tényleg a kelleténél is legyenek türelmesebbek, a vérnyomásra érzékenyekkel meg legyünk még inkább türelmesek. Kezdődik a Nemzeti Sportkör, itt a Nemzeti Sportrádióban Csisztó Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Szűcs Miklossal. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok velünk. Erdély Csanáddal zártuk az előző fél órát, úgyhogy folytassuk jégkoronggal, főleg ha már Pisti is itt van. Az utolsó kérdésem az volt, hogy mennyire fogják megünnepelni ezt a sikert az utolsó előtti, hogy rögzítsünk egy tényt, hogy csoda...
Mit mondott?
Mert azt mondta, hogy hosszú volt, nagyon hosszú volt a szezon, kérdeztem, hogy nem a mentes víz lesz a sláger, mondta, hogy a grill szezonban sosem az szokott lenni, maximum a grillezések utáni reggeleken, ezt már én teszem hozzá. Szóval azt mondta, hogy tényleg kezdődik a grill szezon, és nagyon nagy ünneplések jönnek. De ami tényleg foglalkoztat ebben a körben is, és feltettem neki is ezt a kérdést, szapporói csoda, innen kezdtük a magyar újkori jégkorong történetét, vagy az emlékezést. Mindig elmondjuk, vagy nagyon sokszor elmondjuk, hogy csoda, csodálatos teljesítmény. Csoda-e az, és bocsánat, Zsuzsi, hadd válaszoljon Pisti elsőként, mint szakavatott szakértő, vagy...
Én is őt kérdezném elsőre.
Köszönöm, hogy csoda-e az még, hogy ott van a magyar válogatott, csoda az, hogy kivívta a bennmaradást, egyáltalán csoda kifejezést használjuk-e ebben az esetben, vagy... És óvatosan tettem fel Erdély Csanádnak is ezt a kérdést, és ugyanebben a körben is óvatosan teszem, hogy kezdjünk el megbarátkozni a gondolattal, hogy itt ide tartozunk, itt van a helyünk.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Nem tartanám ezt a mostani szereplés csodának, hogy bennmaradt a válogatott. Ha a szapporói feljutás utáni helyzeteket nézzük, akár helyezéseket, akár lőtt gólokat, akár kapott gólokat, teljesítmény bizonyos szegmenseit, az a szapporói gárda sokkal kevesebből hozta ki ugyanazt, mint amit ez a válogatott ebben a körülményekben elér. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz dolog lenne, mert abszolút a pályán vívjuk ki azt, hogy mi ehhez a kötelékhez, ehhez az osztályhoz tartozhatunk. Ugyanakkor most már egy hosszú évek alatt például a TAO, a külföldre utazások lehetőségei úgy gondolom sokkal nagyobb lehetőséget nyitnának a válogatott számára, és kivéve a rendszerből az orosz, fehér orosz gárdát, különösen az oroszt, ezek a mérkőzések, amiken mi az utolsó két idényben maradtunk, tavaly kazak, izén a brit, ezek normális esetben, ha a mezőny teljes, akkor ezek a meccsek egy osztályon lejjebb történnek. Tehát úgy gondolom, hogy a változatlanul a feljutásért, bennmaradásért harcolnánk, akár csak most, viszont a lehetőségeink sokkal többek. Tehát a szaporói generáció alatt készített pillanatfelvétel, hány pálya volt akkor, hol nőttek föl, pont Mikivel beszéltük, Szűcs Miki barátommal, hogy Szapporo előtt, tehát az a 75-76-os, én 73-as vagyok, de játszhattam ezeken a fiúk ellen, mi még nyitott pályán nőttünk föl, és a BS alaksora jelentette nekünk a Kánaánt, hogy oda bejuthassunk. De akkor még osztoznunk kellett a műkorisokkal is például azon a pályán. A mostani lehetőség az szerintem úgy lenne, és egyébként sokkal jobb, hogy ide tartozunk, mint sem egy osztályon lejjebb lennénk, mert itt tényleg olyanok ellen játszhatsz, akik megmutatják minden évben, hogy mibe kell még fejlődnöd. Most hozhatok számokat, legkevesebb kapura lövésünk nekünk volt idén, miközben ez papíron egy erősebb csapat volt, mint a Herninki. Megint mi kaptuk a legtöbb gólt. Egy hete itt ültem Zsuzsival, és mondta, akkor volt a brit elleni meccs, megkérdezte, hogy szerzünk-e még pontot, bennmaradunk-e, mondtam, hogy igen, nem szerzünk pontot. A fejlődést ott próbáltam lemérni, hogy a hátralevő négy meccs alatt mit játszunk. Voltak jó periódusaink, és akár a periódus most le is fordíthatnám harmadra.
Család nem... ugyanezt mondta, hogy a nem is tudom hány harmadot említett, ami kritikus volt, közte például a svájciak elleni középső harmad, nevezzük nevén a gyereket, az a vállalhatatlan kategória volt, és anélkül, hogy KK-nak akarnánk csomót keresni, mert hogy az alapállás az az, hogy persze, hogy örülünk ennek, viszont az, hogy a legutóbbi három mérkőzésen kapott 24-25 volt.
30-at az utolsó négyen. És
a
legtöbb kapott gólunk volt emberhátrányban. A lettek mindenki, aki nem látja mélységében ezt a világhokit, a lett csapat brutál jó, hozzánk képest is, ráadásul az ország legnépszerűbb sportága. Nem foci, nem kosárlabda, Lettországban a jégkorong.
Nem hiszem, hogy Verpakovszkis már nem aktív.
Igen, és 26 gólt lőttek nekünk három meccs alatt, ezt megelőzően. Tehát aki mélyen benne van a sportágban, én éreztem, és le akartam mérni, hogy akkor a letteket tudjuk-e, és az utolsó négy meccse átlagban 1-5-ös gólkülönbséget számolva 4-20. A négyet egy kicsit túl teljesítettük, mert például USA-nak is tudtunk lőni hármat, ott is voltak jó szakaszaink, de 30-at kaptunk az utolsó négyen. Ha a kapus százalékokat nézem, a magyar válogatottnak lett a legrosszabb százaléka, mondom, legtöbb kapott gól emberhátrányban.
Pisti, bocsáss meg, hogy közbeszólod. Nem, igazad van ebben. Még egy kérdés, és utána hagyjuk a többieket is kibontakozni. Mennyivel lenne másabb a leányzó fekvése, hogyha az osztrákokat sikerült volna elkapni, akár egy rendes játékidős döntetlen, mert a másik csoportban az volt a helyzet, hogy lett 2-6 pontos csapat ugye a kieső felett, és valahogy teljesen más az optikája. Itt nálunk mennyivel lett volna másabb az optikája?
Az az igazság, hogy erre a
VB-re... Mert egyébként abban az osztrákok elleni meccsben nem volt földön túli bravúr, vagy ördögtől
már
való.
Nem félünk az osztrákok, de ez nagyon helyes, mert az utolsó két tét meccs velük a VB előtt az hosszabbításba torkolott. Nekik természetesen most nem voltak itt az NHL-eseik, tehát ez azért még hozzátartozik. A németeknél egy komplett brutál sor hiányzott. Dreisaitl, Peterka, Stützle, ők itt vannak, még durvább lehetett volna a helyzet. Olimpiai évben vagyunk, ők így jöttek el. Mondom, ezekről nem mi tehetünk, hogy az orosz kizárják, mert Ukrajnába háborúzik. Mi a pályán vívtuk ki, és sokkal jobb itt lenni, és mész a semleges meccseken egy brit-magyaron 7-8 ezer néző. Tök jó körítés, ha ezt valahol Lengyelországban játszottuk volna, 1000 magyar néző és 38 brit. Itt meg totál jó volt, és az öltöző profi, minden profi, sokkal jobb itt játszani, sokkal jobb itt tanulni, mint a Div 1 A-ba. És azt azért látni kell, hogy nekünk még egy két pihenő nap utáni meccs is fájdó volt a németek meccs tévedt tükrében. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagyon bölcs fiam mondja, hogy a függvény lehetne meredekebb. Ő így szokott fogalmazni. A rendelkezésre álló javak, körülmények, felkészülés, és tényleg a szövetség mindent belepróbál adni, a játékosok is, de még többet kell ezekkel a csapatokkal találkozni, és az az igazság, hogy megmutatsz valami karaktert, valamiben javulsz, de az ellenfeleknek annyi fegyvere és kártyalapja van, hogy még elő tud venni. Ha te kicsit ügyesebb vagy, akkor el lesz keményebb. Ha te elkezdesz keményedni, ő még keményebb lesz. És mindig tud valami ütőlapot, ha most leállnánk autóskártyázni, neked mindig lesz egy lolatéd, amit a végére ráteszel.
Nagyon.
Emlékszel meg ezekre?
Megtisztelő, autóskártyára emlékszek, yeah. Igen. Köszi a türelmet Zsuzsinak is, Mikinek is.
Bocsánat.
Nem, szerintem mindenképpen, és maradjunk is ennél a gondolatmenetnél. Ugye csoda, nem csoda, innen indultunk tovább. Hogy csapódik le bennetek, Zsuzsi, kezd, vagy folytasd te kérlek ez az egész történet, mert ez a fajta kettősség, amit felvezettem, szerintem mindenkiben, a játékosokban is ott van. Nyilván az érkezés utáni percekben Erdély Csanád nem azon fog vekengeni, hogy keseregni, hogy 30 gólt kaptak 4 mérkőzés alatt, mert örül annak, hogy újra kivívták azt, hogy ott vannak a legjobbak között. Ettől még a 30 gól is sajnos tényszerű. Szóval hogy csapódik le benne, Zsuzsi, ez az egész?
Én is imádom hallgatni Pistit, amikor jégkorongról beszélünk,
akkor is kevés
volt az egy óra, és akkor már olyan mélységekbe is lementünk, emlékszem ugye, hogy a generációk, tehát hogy mi például a adott esetben, hogy zajlott a dán iskola, csoda, hogy vették igénybe a svédeket, mit lehet egészen pici gyerekkorban, ugye picit már előre szaladtunk időben, hogy oké, akkor ezt a lépést, ami majd ezek után lenne kívánatos, hogyan lehet meglépni, tehát mik a fejlődés különféle fázisai. Én azért azt mondom, hogy mindent egyrészt az idő fog perspektívába helyezni, tehát azért azt nem szabad soha elfelejteni, hogy majd amikor visszatekintünk egy korszakra, ki tudja honnan, akkor azt fogjuk mondani, hogy emlékeztek? Most vagy azért, mert itt maradunk sokáig, vagy azért, mert nehogy Isten nem, azt fogjuk mondani, emlékeztek, volt egy olyan korszak, amikor 3 egymás követő eseményen vívtuk ki.
Sőt, 10 év alatt ez a negyedik, mert sőt, ugye 16-tól, hogyha nézzük.
És akkor nem az lesz, mert egyébként a történelem ezt már számtalanszor megválaszolt, hogy azt fogjuk majd mondani, hogy emlékeztek arra a moszkvai olimpiára, hát nem voltak. Jó, persze, tudjuk, ha most mélységében szakmailag belemegyünk, az egy csonka olimpia volt, az ott született olimpiai bajnoki címek azért attól még azok. Éppen ezért fáj nekünk nagyon a Los Angeles-i bojkott, ugye, meg minden más, amit helyette Los Olomouc és társaiként meg kellett élnünk, mert az nyilván nem az az esemény volt, és természetesen a Los Angeles-i győztesektől sem kérik számú, hát de nem volt ott a gyakorlatilag a világ.
Én ugyanezt mondtam, amikor az olasz labdarúgó válogatottat valamelyik EB vagy VB győzelem után sikerült legyőzni, és hogy ez az olasz, nem tudom, B vagy C volt, meg még ki se józan adtak. Gyerekek, olasz válogatott, ez volt rajtuk, ugyanez, hivatalos olasz küldöttségként érkeztek.
És az angolok elleni győzelem is ugye és a ligájában. Tehát én mindig azt mondom, hogy természetesen sportújságírók vagyunk, nem felejthetjük el, és pláne nyilván, hogyha a Spiller Pisti beszél a jégkorongról, akkor aztán tőle ezek a statisztikák, ezek az elemzési faktorok, a lőtt, a kapott gólok, az ember hát és a többi, ezek ki lehetne ennél hitelesebb, hogy ezeket tényleg kellően akár kritikusan tudja, de összességében a mezei szurkoló szemszögéből, vagy adott esetben akár a nyilván nem annyira szakújságíró szemszögéből, én azt gondolom, hogy ezt értékelni kell. És még ha tudjuk is az ehhez tartozó tényeket, hogy oroszok és fehér oroszok nélkül, még ha azt is tudjuk, hogy másik csoportban azért, és itt is volt egy olyan cél, hogy vagy még pontot szerezni, vagy valamilyen úton, módon egy picit előrébb lépni. Én azt gondolom, hogy azt is valóban értéken kell kezelni, és ennek van értéke, hogy ez a válogatott most a tavaly után újra az elit csoportban tudott maradni. És nyilván ez egy fejlődési folyamat, amiben majd biztos lesznek hullámvölgyek is, de bízzunk abban, hogy az összerakott munka, amire utaltunk itt, a szövetségi ugye beleadott érték, nyilván a körülmények, nyilván az, hogy remélhetőleg ez majd még több gyereket vonz a sportágba, még nagyobb lesz előbb-utóbb a merítés, hogy majd, szóval hogy ezek azért egymásra rakódnak rétegenként előbb-utóbb, és adott esetben egy masszívabb elitcsoportban való jelenlét lesz. Nyilván soha nem fogunk, és ezt tudomásul kell venni majd, mit tudom én, az elődöntőért, vagy a döntőért mérkőzést vinni, bár soha nem mond, hogy soha a sportban.
Mondani, hogy azért most 15-20 évvel ezelőtt nekem valaki azt mondja, hogy Svájc toronymagas esélyes lesz egy hazai rendezésű VB-nek Kanada jelenlétében. Hát
igen,
nem tudom.
Én csak azt mondom, azokat az adottságokat azért sosem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hogy nyilván nem egy jeges nemzet vagyunk. Nyilván. Ezeket azért tudomásul kell venni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy én egy fölfelé haladó fejlődési pályán látom a magyar férfi jégkorong válogatottat, és szerintem ezt nem lehet elvenni tőlük.
Miki, a te szemüveget homályos, vagy ugyanazt látod rajta, amit Zsuzsi?
Nagyjából igen, de én is egy kicsit messzebbről indulnék, ugye 2008 Szapporónál kezdtétek a beszélgetést.
Semmi gond, de van még 16 perc, ugye hírek, úgyhogy nyugodtan.
Még én egy nagyon utána kicsit
remélem. Ma ez egy ilyen sportkör lesz, hogy máskor a fociból nem tudunk kijönni, most a jégkorongban maradunk benne, nagyon jó.
Ugye Pistivel a 2000 Szapporónál kezdtétek, ugye ott egy valóban egy olyan generáció harcolta ki a feljutást a világ elitbe, aminél amelyik elindult.
Bocsánat, közbeszólhatok. Szerintem az a szapporói élmény, az mondjuk például nekem, vagy az én korosztályomnak, az maga az ős jégkorong élmény, mert hogy előtte nem volt semmi.
Pontosan.
Ez kicsit olyan, mint a 2016-os osztrákok elleni labdarúgó mérkőzés, kicsit még a norvégok elleni pótselejtező, de inkább az osztrákok elleni, miután megállt a villamos a körúton, és hogy van egy, amit el tudsz, és az a szapporói csoda, az nem kell hozzá jégkorong szurkoló legyél, vagy jégkorong szakértő legyél, ha egy picit is nyitott vagy a sportra, és kimondják azt, hogy szapporó, ez ember az életében nem tudott volna semmit erről a településről, hogy szapporó, és így Magyarországon
én,
mindenki...
Én igen, mert én versenyeztem.
Elnézést, Zsuzsi, elnézést. A tisztelt a kivétel.
Jó hely.
Tehát hogy van egy ország, Magyarország, ahol a szapporót a jégkoronggal kötik össze.
Így igaz, valóban. És erre szerintem minden, ahogy mondod, mindannyian emlékszünk, és valószínűleg ez magyar sporttörténelemből kitörölhetetlen pillanat. Ugye beszéltetek arról, hogy az a csoda, illetve ez a mostani tekinthető egy csodának, csak azért indultam el onnan, hogy az valóban egy csoda volt. Tehát egy olyan generáció, amelyik nyitott pályán kezdett el játszani, amelyik teljesen áldatlan körülmények között, és eljutott oda a maga erejével, korán sem olyan feltételek között, mint ami manapság van, nem csak a jégkorongban, hanem a magyar sportban úgy általában, eljutott oda, hogy a világ elitbe feljutott. Ugye ez a mostani szereplés nem a feljutásért volt, hanem a bennmaradásért, de azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos pillanat, mert kiesni a világelitből és újra visszajutni szerintem sokkal nehezebb, mint egy meccset megnyerni. Tehát a divízió 1/A-ban ugye a brithez hasonló meccset 4-et meg kell nyernünk, lehet, hogy 5-öt. Meg kell, hogy nyerni ehhez hasonlóan éles meccset, attól tudsz följutni. Ugye most igazából...
Ráadásul a következő évinél, ugye, kik franciák? Vagy
francia csak egy feljutó lesz, mert francia automatikus.
Igen. És ráadásul ugye tavaly ez a meccs volt a kazak meccs, ugye most ez a meccs volt a brit meccs, jövőre vagy a kazak, vagy az ukrán lesz valószínűleg, nem tudom, hogy alakulnak majd a csoportot. Tehát igazából ugye Majoros Gerész vezetőkapitány ugye elmondta a VB előtt, hogy nem feltétlenül egy meccset nyerni megy a válogatott, nem ez a cél, de alapvetően mégiscsak ez a célunk, mert így tudunk megkapaszkodni a világelitben, mert abban a pillanatban, hogyha véletlenül ez nem sikerül, és kiesünk, abban a pillanatban visszajutni sokkal-sokkal nehezebb, mint itt ezt az egy meccset megnyerni. És akkor persze utána lehet arról beszélgetni, hogy az osztrák meccs mennyire volt messze, lehet arról beszélgetni, hogy a védekedés milyen volt az emberhátrányos emberelőnyben, hogy játszottunk.
Kell ezekről, kell meg a következő kell, időszak leadja majd meg ennek, főleg itt nálunk például, amikor van, majdnem, hogy azt mondom, hogy végtelenített időkeretünk arra, hogy erről nyugodtan tudunk beszélgetni, és mindent a helyén kezelve a siker részét is megfelelően kihangsúlyozni, és nem megsértődve, vagy az illetékeseknek nem megsértődni azon, hogyha megkérdezzük, hogy amúgy a 4 meccsen a 30 kapott gól, az ugye sok, mit lehet az ellen tenni? Tehát, hogy valahogy egy ilyen egészséges arányt eltalálni. Lola T, zöld autó, magas hátsó szárnyal, 7000 köbcenti teljesítmény, 600 erő, végsebesség nincs megadva. Kedvenc lapon volt 50 évvel ezelőtt, Pitafuti írja. Úgyhogy 0-30-55-55-605, ez az SMS számunk. Bodzsi is bejelentkezett egy egyszerű köszönéssel, Bodzsit is üdvözöljük természetesen. Ahhoz, hogy előrébb végezzünk, minél több játékosunknak kellene minél erősebb bajnokságban hokizni. A játékosaink csak az Elit VB-n vannak szem előtt, innen tudnak feljebb lépni. A divízió 1/A-t senki, a divízió 1/A senkit nem érdekel. Spiller Pistit órákig tudnám hallgatni, hát még Kornélt. Oh. Hát még Kornélt, azt én tettem hozzá, Pisti, ezzel sem esnek
egy apró megjegyzés, egyrészt köszönöm szépen. Helyszínen, ott léve, és látva ezeket a meccseket, és mondjuk az akkreditációs kártyáinkat látva, ránk néztek a nagyok, és így szólt a svájci újságírók, edzők, mondták, hogy ez így nem jó ez a VB, ez nekik se jó. Ez az egyik megjegyzésem. Tehát szóltak, hogy ha megtartja a Nemzetközi Szövetség a 16-os létszámot, akkor vegye már vissza az orosz, legyen szíves, mert így hígabb lett a mezőny. Ez a nagy csapatoknak sem jó, hogy 7-8-9-10 gólokat ütnek, és ráadásul egy világsztár nem akar megsérülni mondjuk a britek, az olaszok vagy a magyarok ellen. Nem fog úgy belerepülni egy korangba. Másik. Most tartottam egy edzést egy kiskapusnak, anyuka jön, és mondja, hogy szörnyű volt nézni ezt az utolsó 4 meccset, és a férje is inkább hazajött, kim volt Svájcba, és inkább beült az egyik meccs után a kocsiba, és hazavezetett. Tehát ilyen lélektana is van a dolognak, és még egy apró, mondtad, hogy Svájcot nem hitted volna el, hogy néhány évvel ezelőtt. Ahogy az orosz kikerült ebből a körforgásból, a három nagy európai ország, svéd, finn, cseh, és ugye volt még az orosz, ezek egymás között a nemzetközi születekben, Karjala kupa, Izvestia kupa, stb. November, december, február, a Svájcot vették be. Tehát gyakorlatilag Svájc fölment oda, ahol a orosz volt, ráadásul imádják a svájci bajnokságot, még a volt NHL-esek is, kicsi ország, rengeteg pénz, kis távolság, erre gondoltak, kis távolságon belül veszett jó bajnokság, úgy, hogy este a saját ágyadba tudsz aludni. Egy NHL-esnek ez egy aranyélet, és nem a reptéren alszik.
Hova sorolod, Pisti, egyébként a svájci bajnokság erejét Európán belül?
Most az oroszok kiválásával, mert nagyon érdekes, mert van olyan ország, amelyik azt mondta, hogy ha a légiósra megy a KHL-be, az orosz ligába, nem veszi be a válogatottba őket. Én örülnék neki, ha lenne mondjuk három magyar játékos a KHL-be, és akkor játszanak. De ráadásul a KHL is most a VB alatt játsza eddig ugye, mi az orosz válogatott volt, KHL most nagy évbe tesz rá, akkor játsz a KHL döntőt, elődöntőt, amikor megy a VB. Hova teszem a svájci bajnokságot? Jelen pillanatban én azt mondom, hogy svéd-finn szint. És ráadásul a látványában és távolságában és jegyáraiban vígan megelőzi ezeket. És mondom, imádják a légiósok, mert mindenhonnan 2 óra alatt hazajutsz. Este 9-kor vége a meccs. Az NHL-es az mit csinál? Időzónákkal ott ér, aki egy hétig elmegy, és játszik 4 idegenben, meg mind. Úgyhogy annyira szeretik.
Cserében mondjuk abban a sportágban nincs is dopping ellenőrzés, amit azért mindig föl szoktam tenni dr. Tiszeker Ágnesnek ezt a kérdést, hogy vajon mondjuk az olimpiára, amikor beengedik az NBA-t, meg az NHL-t, akkor őket is ugyanolyan lelkesedéssel ellenőrzik. Somolygott ugyanúgy, mint ahogy te. Ő azt gondolja, hogy természetesen igen, mi mást is mondana. Én nekem azért vannak, és nem azzal kapcsolatban, amit a doktornő mond, Isten őriz, fenntartásaim. Önmagában nem tart, tehát az emberi testet képtelennek tartom arra, hogy 8-10 időzónát át röppen, és 2 naponta ugyanazt a teljesítményt le tudja adni. Tehát saját példámon tudom, és saját példámon tudom, Alexander Barkovot néztem a tévében, voltam kint tavaly télen Floridában, és a 4 nemzet kupa, valami ilyesmi a neve, segíts kérlek. Kanadában játszottak csütörtökön, pénteken este 6-tól meg már a Florida Panthers hazai jégen, és mindenki, bárki, és el voltak különállóva. Tehát az, hogy ő Kanadából repült, nem tudom, 8-10 órát előtte ott lejátszott 4 nap alatt 4 meccset.
És várjál meg annyi, hogy felszállsz Montrealba a gépre, -20 fok, leszállsz a gépre, +30, és csináld ugyanazt. Hát
Na, ezt mondom, Pisti, ezt mondom, Pisti, így van, ezt mondom, hogy azért most ebben nem menjünk bele, mert erre viszont nincs végtelenített időnk. Nincs
az a... És ne törjük össze az illúziót.
Nincs az a vitamin, nincs az a vitamin, és nem tudom, mindenféle személyzet, aki ezt át tudja hidalni. Na de, ennyit egyelőre a jégkorong világáról, tőle nagyon sokat tudnánk még róla beszélni, de kanyarodjunk rá már csak azért, mikor jártatok legutóbb, most a közelmúltat kérdezem, a Hősök tere környékén?
Hát például hol?
Tátott szája, ámulok és bámulok, tehát egy csomót beszélünk, hogy miért akarom innen felvezetni, egy csomót beszéltünk róla, a világ ránk figyel, Bajnokok Ligája labdarúgó BL döntőt rendez Budapest szombaton. Most ott tartunk, hogy szerda van, tehát hogy ez még azért a célegyenes ráfordító kanyar előtt kettővel vagyunk, hogyha így akarom nézni a dolgot, de már minden BL lázban, mexikói stáb téblából a Hősök terén is, például meg azt, hogy most mindenféle európai azon nem akadok meg, szóval, hogy mennyire vagytok BL lázban, mert hogy aki akar BL lázban lenni, vagy aki nem akar is, egyre inkább BL lázba kerül, nem tudom, láttátok-e a közvetítő csatorna munkatársainak a kis videóit közösségi médiában, a BKK járatokon, a Hősök terénél például Haraszti Ádám mondja, hogy én vagyok a BL egyik magyar hangja, és legyenek kedvesek, szálljanak le, egy kicsit menjenek be a forgatagba, és élvezzék. Ez zseniális
persze,
dolog.
De én azt gondolom, hogy egyrészt nyilván az UEFA-nak van erre egy nagyon jól kidolgozott programja, és ne vegyük el tőlük, hogy amikor ez az egész terv készül, de azért van hozzá egy csodálatos városunk. Tehát amit
szerintem... Kerested Kínát és a
így
kapcsolódást,
van, és egy picit azért hadd nyúljak vissza az időbe, tehát ne felejtsük azért el, hogy még a Covid miatt elhasztott Euro 2020, ugye ami 21-ben volt, ami gyakorlatilag Európában javarészt azért még zárt kapuk előtt zajlott, leszámítva a Puskás Arénát.
Hát és akkor
bocsánatot kérek, de volt nekünk egy olyan szurkolói zónánk a Városligeti Műjégpályán, lehettem egyébként a média központ vezetője ott, és én emlékszem, hogy ezt úgy hoztuk le, és olyan számokkal, hogy bár akkor az hány, 9 helyszínes volt az Európa-bajnokság, valami ilyesmi, a legjobb szurkolói zóna címet nyert el a budapesti, akkor is, és egy olyan egyébként nehéz időben, amikor tele volt veszéllyel, és azt se felejtsük el, hogy ez a Hősök tere volt, amikor a Giro d'Italia Grande Partenza indulásaként elindult gyakorlatilag a világ egyik leglátványosabb Giro-ja, szerintem a mai napig emlegetik, ugye azokat a látványelemeket, amik akár Budapesten, akár pedig ugye vágtázó lovakkal országút mentén, és a többi, és a többi. Tehát óriási adottságaink vannak, amit szerintem, ha jól használunk ki, és hát ha ebben a városban nem lehet, akkor hol lehetne? Úgyhogy tényleg szuper. Nekem csak Szoboszlai van, hogy egy ilyen
hozzá. Pont ezt akartam. Ha Liverpool itt lenne, akkor hát ez akkor, is akkor, örület, mert igen, amit...
Igen, a Tarzanál ágáról egy gránátvörös kék, és akkor úgy
szólt. Igen, igen.
Csak szóval. egy magyar érdekes, hogy több, mert Liverpoolban több magyar is van.
Persze, igen.
Hát most így hirtelen, most az is Magyarországon szerintem az is kicsit Liverpool szurkoló, aki amúgy Manchester United szurkoló. Tehát nyilván a lelkemén így a magyar kötődés miatt nyilván nem fogja úgy szeretni a Liverpool, de akinek nincs preferenciája, vagy választott csapat Anglián belül, az biztos, hogy most mindenki. Miki, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Most felfedhetjük, hogy milyen színű cipő van, aztán a képeken, aki nézi az élő közvetítést, pont ott a kék fények eltakarják, és nagyon jó, hogy elrejtetted a lábikádat, így nem látszódik, de viccet félretéve, hogy állsz ezzel az egész forgataggal, ami kezd egyre jobban begyűrűzni a városban?
Ez egészen félelmetes, és az átlag szurkoló fejével próbál egy kicsit gondolkodni, ő nagyjából azt el tudja képzelni, hogy itt volt
egy óriási lila cipő van a lábán, ne keres, segítek.
Hogy itt volt egy futball-EB, de az egy hónapos esemény, jó, nem egy hónapon keresztül volt itt, de attól is azért az nem egy egynapos dolog volt. El tudja képzelni, egy olimpia, egy futball-VB az milyen őrület egy országba, vagy egy városba, de az, hogy itt tulajdonképpen, ha nagyon szigorúan veszünk, egy egynapos eseményről van szó, ugye szombaton délután
normál 6 óra. Normál esetben, és most tapasztaljuk, hogy ez messze,
hogy egynapos. És mennyire nem így van, hogy ahogy mondod, hogy fölépül egy kisebb város a Hősök terén, hogy tele van kísérőprogramokkal, hogy már ma van szerda, és már gyakorlatilag az egész városba mindenhol ez jön szembe, és attól még igazából az igazán olyan szurkolókat így egyébként kötődnek valamelyik csapathoz, még nem érkeztek meg, majd mi lesz, hogyha itt lesznek.
Bízom benne, hogy egy kicsit nyugodtabban érkeznek meg, mint ahogy megérkeztek Lipcse. A Rayo, ja, meg a Crystal Palace szurkolói Lipcsébe. Ahhoz képest, hogy a konferencialiga döntő lesz ma este, fél Lipcsét feldulták, úgyhogy itt azért láttunk már képeket, amikor mondjuk a PSG szurkolói, hogy most ők mennyire igazi PSG szurkolók, vagy nem, azt nem tudom, de ezt ne is feszegessük, mert ez nem ennek a műsornak a témája. Azért bízom benne, hogy a Budapest ugyanolyan szép marad a mérkőzés előtt, alatt és után is, mint amilyen most jelen pillanatban.
Hát ebben én is bízom, és csak még lezárva a gondolatot, hogy tényleg egészen félelmetes, hogy ez mennyire megmozdatja a világot. Tehát és most szembesülünk ezzel, hogy mondod, hogy mexikói fordatócsoport.
Hát aztán kétszer megnéztem egyébként, úgy gondolom tényleg.
Világ végéről eljönnek, hogy
ugye, brazil újságíró kollégáim könyörögtek azért, hogy valami jegyet tudjuk intézni, mondtam, hogy most nem tudom.
Engem is olyan régi ismerőseim találtak meg sorozatban.
És amúgy hogy vagy, ez abszolút
kérdezem. A Bayern haverjaim, de mondtam, hogy először
várj meg. Bayern haverjaim, Stefan Effenberg, mondtam, hogy ne haragudj.
Előtt a visszavágó előtti este mondtam, hívták a haverik, hogy kéne szállás, mondom, hogy várjuk meg azért ezt a holnapot.
Pontosan.
Az esemény nagyságát jelzi, csak hogy még egy olyan adalék információt mondjak, ami nem, de hogy mondjam, tehát érzékeltetnie kell a nagyságát. Szóval Ferihegy, Budapest, Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér egyes terminálja, műemléki épület. Az elmúlt, nem tudom, 15 évben nagyjából ilyen céges rendezvényeknek, mindenféle konferenciáknak adott otthon, de utasforgalmat nem bonyolított. Föl újra működésbe hozták, és hogy ma már működik-e vagy sem, azt nem tudom.
Azt szegott egyébként a kisgépes forgalom lesz nagyon erős, amennyire
29, hallottam. De most az Ferihegy egyen nem csak kisgépes, hanem 29-30-31, tehát a meccs előtti napon, meccsnapon és a meccs utáni napon talán utas, tehát a menetrendszerinti járatok utasforgalmának egy része is. A légitárságok, akik kisgéppel repülnek, tehát például most nem a reklám miatt mondom, de Franciaországból, Párizsból az Air France, amik kis keskeny törzsű géppel, ezeken a napokon széles törzsű, tehát ami transzatlanti járatokat teljesítő gépekkel repülnek. Na, belemerültünk, innen megyünk majd tovább.
A másik az, hogy Budapest nem egy napos város. Tehát ha már egy meccsre eljössz, akkor szerdától...
Én nagyon bízom benne, hogy egy csomó olyan jön most ide-vissza olyan szurkoló, aki volt már itt vizes VB-n, kézilabda EB-n, ilyen olyan eseményen, és akkor onnantól kezdve pláne van viszonyítási alapja. 16 óra 30 perc a pontos idő, csak hogy ne csúsztassuk meg még jobban a híreket, jöjjön most a rövid műsorajánló, aztán pedig a legfrissebb híreket követően innen folytatjuk Csisztu Zsuzsával, Spiller Istvánnal és Szűcs Miklóssal.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit. Minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Dorockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavonul Kasper Schmeichel, nyilvánosságra hozza a kormánya a kórházi fertőzési adatokat. Változékony időre számíthatunk. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A MAFC és a Kazincbarcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extraligában. A két gárda helyét a Deac és a Miskolci MEAFC veszi át. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazincbarcika az előző idényben bronzérmes lett az extraligában. A MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Ami a hölgyeket illeti, a másodosztályban bajnoki Veszprémi Egyetemi vállalja az indulást a női röplabda extraliga következő idényben. A cseh Matej Havran nem játszhat a Tatabánya KC csapatában a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedón Ohrid otthonában. A mostani szezont követően a lengyel Wisla Plockhoz távozó beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésének vége előtt 5 perccel sérült meg. Klubja a mai tájékoztatása szerint elszakadt az előső keresztszalagja. Az Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán, a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic FC és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Kasper Schmeichel tagja volt egyebek mellett a Manchester City, a Notts County, a Leeds United, a Nice és az Anderlecht együttesének. Valamint pályafutása kiemelkedő időszakában a Leicester City kapuját védte, amellyel a 2016-os bajnoki trófea után 5 évvel FA kupát és angol szuperkupát emelhetett a magasba.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottsága a magyarországi aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita, a kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. A kormány augusztusban iskolakezdési támogatást nyújt a rászoruló családok gyerekeinek, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva azt mondta, a végleges jogosultsági kört a rászorultsági kritériumok pontosítása után határozzák meg. Hozzátette, a részleteket a pénzügyi, a szociális és családügyi, valamint a gyermek- és oktatásügyi miniszter dolgozza ki. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságára hozataláról döntött a kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Köbel Anita azt mondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június végéig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és szeptember 1-ére tegyen lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében az SOS Gyermekfalvak és Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Lakosság arányosan hazánkban halnak meg legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is hozzájárul. A szakemberek az egyéni felelősség mellett a megelőzésre hívják fel a figyelmet.
Közlekedés.
Az erős forgalom, illetve korábbi balesetek miatt torlódásra kell készülni az M0-as autóúton, az M5-ös autópálya csomópontjánál az M3-as felé, az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán mindkét irányban, illetve az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán, Bag és 60 között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél vagy Aigner Kornél, és akkor időjárás jelentéssel is kezdhetném.
Szilárd legyél vele.
Rendben, szóval Szűcs Miklós kollégám felhívta a figyelmet, hogy csínyán ezekkel a vihar felhőkkel, mert hogy 25-30 fok.
25-30 fok közé
végül is ez most a 35 után, hogy 25-30 közé esik vissza, felüdülésnek is nevezhető, ellenben ha 10 fokot zuhan egyik óráról a másikra, az már azért úgy egy picivel érzékenyebb történet. Na de, maradjunk is még az előző témánknál, a stúdióban Csisztu Zsuzsa, Spiller István, illetve Szűcs Miklós Bajnokok Ligája. Tegnap hazafelé valahol Linznél előztem meg a Boutique Paris Saint-Germain feliratú kamiont, hozzák a kisboltot is, írja Pitafuti. Szóval, hogy nem csak mi készülünk erre, hanem ők is készülnek. De vajon milyen lesz az a döntő egyébként? Mert hogy annyira egy irányból közelíti meg, szinte mindenki az én környezetemben, hogy PSG és címvédés, hogy ilyenkor szokott a fagylalt, ha már most jön a nyár, elkezdeni visszanyalni. Zsuzsi?
Én egyáltalán nem vagyok benne biztos. Én most már annyi elemzést olvastam, hallgattam az elmúlt napokban többféle, mondjuk futballkultúrák ismerőitől, ami azért így elgondolkodhatott abban a tekintetben, hogy amit a PSG-től például a Bayern München ellen láttunk az elődöntőben, az azért volt egyrészt olyan sziporkázó párna, ugye a elődöntő első mérkőzésé, mert egyrészt ez a két csapat így nagyon feküdt egymásnak a támadó futball tekintetében, de hogy éppen abban fejlesztette magát az Arsenal tökére az elmúlt években, és szerintem ez lehet az egyik titok, hogy hogyan tudják nem csak a védekezést, hanem a másik játékának, pláne a támadó játékának az elrontását mesterfokra vinni, de azért közben nem csak ez, mert közben már látjuk, hogy ugye ez elég volt nyilván a Premier League trófea megszerzéséhez is, tehát önmagában az kevés lett volna. Úgyhogy nagyon érdekes az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem csak két főváros csapata érkezik ide, ami viszonylag ritka történet, de tulajdonképpen két bajnok, és ugye ha onnan nézzük, hogy azért a francia bajnokság végül is ugye az UEFA érték besorolása alapján is azért a hatodik, még a Portugál mögé teszik valójában a nagy európai bajnokságok közül, tehát hogy mondjuk ha ebben az erő mondjuk sorrendben nézem azt, hogy Európa legerősebb bajnokságának a győztese jelen esetben az Arsenal érkezik Európa hatodik legerősebb bajnokságának egy győztesével szemben, akkor ez ugye magában kiad nagy képletet, de pontosan tudjuk, hogy a Paris Saint-Germain sokkal több annál, még akkor is, ha nem is annyira könnyen és nem is annyira hamar nyerte meg az idei francia pontvadászatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én jó mérkőzést várok, független attól, hogy sokan azt mondják, hogy nyilván már a nagy döntő sziporka már lezajlott az elődöntő első mérkőzésen, ugye azon a bizonyos összecsapáson a Bayern München és a Paris Saint-Germain között. Én egyébként jó mérkőzést várok, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy erőfeszítések mellett fog csak tudni nyerni a francia csapat.
Tehát fog nyerni.
Igen.
Miki?
Az utolsó mondattal nagyjából én is egyetértett, mármint azzal, hogy
erőfeszítésekkel?
Nem, hogy fog nyerni. Tehát azt gondolom én is, nyilván mindenki, aki nem konkrétan PSG vagy Arsenal drukkel, nagyjából onnan közelíti meg, hogy legyen jó döntő, jó meccset játsunk, stb. Én is innen, de azért a PSG-nek a játéka az elmúlt idényben, az elmúlt BL döntőt is beleértve természetesen. Szerintem az szenzációs volt, nekem nagyon tetszik, látványos jó futballt, nagyon jó csapatot rakott össze Luis Enrique, úgyhogy imádom Vitinhát.
És a szóban, vagy a mondatban a csapat kifejezés, hogy az csapat, igen, mint szó a leghangsúlyosabb, mert játszottak itt olyan galaktikus játékosok, ilyen kis Real volt 2010-es években, és akkor nem működött a történet.
Így igaz, és imádom Vitinha játékát, nagyon ott a középpályán, Kvaratskhelia, szerintem nagyon nagy, nagyon, nekem nagyon-nagyon hiányozni fog a VB-ről például ott Kvaratskhelia, szóval nagyon-nagyon jó futballistának tartom. Tehát olyan karakterekből áll szerintem a francia csapat, amelyik megérdemli azt, hogy az én olvasatomban, hogy megvédje a címét, ugye az jelenleg utóbb talán Real volt képes,
csak
ugye az elmúlt.
Csak és kizárólag, de ezt én nem fogom kimondani ezt a csapatnevet most, ha nem haragszom.
Akkor én helyetted még egyszer mondom, hogy csak a Real volt képes, és akkor így átlagban megvan az egy-egy, mind a ketten kimondtuk, hogy de a PSG szerintem jobb csapat, de viszont azt is hozzá kell tenni, hogy mégiscsak egy döntőről van szó. Egy meccses, bármi történhet, ugye ez mindig elmondjuk, hogy a labda gömbölyű, blablabla, stb. stb. De azért az Arzenát nem írnám le. Tehát ugye Londonban pont az elődöntő, mind a két elődöntő idején Londonban voltam az asztali tenisz világbajnokságon, és ott a szállodán volt az utcában több ilyen pubszerűség is volt, ahol
hangulatkarban tartó intézet.
Hát igen, ahol be lehetett ülni, meccset nézni, és ott
is?
Szinte kizárólag.
Nyilván csak azért ült egy
bajnok. Ez főleg Miki esetében mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ásványvizen kívül abból is csak a buborék nélküli tiszta, úgyhogy ővel aztán végképp semmilyen feltételezés, minden egyéb más feltételezés is sértő. Ha már zérókóra van a kezébe, akkor már nagyon kirúgott a hámból.
Így igaz, szóval egyszer, mint száz, tehát az angolok is szerintem nagyon készülnek, biztos vagyok benne, hogy oda teszébe utat, és biztos vagyok benne, hogy tehát nem véletlenül jutott el oda, ahol eljutott, tehát ez egy jó, én azt várom, hogy jó, döntők általában nem jó meccsek, tehát persze nyilván most lehet sorolni kivételeket, de általában itt azért biztonsági játék van, a kupa győzelem a legfontosabb, nem az, hogy szép játékkal kapjunk ki, tehát ugye ez mindig az, én szerintem ez most egy jó meccs lesz, szépen azért, mert nem nem az a klasszikus döntő jött össze, amit mindenki várt, vagy remélt volna, tehát nem egy Bayern jutott be, nem egy Barcelona, tehát ha egy Bayern-Barcelona meccs lenne, mondjuk, akkor azt mondanád, hogy ez egy...
Hát akkor biztos, hogy szombatra megbetegedtem volna, és itt a főnökeimnek megoldást kellett volna keresni arra, hogy kidolgozik.
Hogy az milyen jó, hogy az erre nem mondjam, a PSG Arzenál azt mondja, hogy jó, de azért...
Jó, vesző, de
ha,
igen.
Ha kívánni kellett volna, igen, akkor nem igen, ez lenne igen. A döntő, és én azért gondolom, hogy éppen ezért lesz egy jó döntő.
PSG, ugye, de akkor jól vettem
PSG
azt gondolom.
Ha nem tudnám, hogy kivívná a döntőt, akkor már egy sajnálnám az Arzenál tulajdonképpen.
Jó a megközelítés.
Ezzel együtt azt mondom, hogy azért a világ legerősebb bajnokságából így kijönni, és így végigmenetelni ott, meg a BL-ben, az nekem azért az vígan nagyobb erény, mint amit eddig a francia bajnok elért. Persze, én is így olvasgattam ezeket, de ezzel együtt azt mondom, hogy ha azt várjuk a támadó focitól, hogy majd azt a francia gárda képviseli, ezzel együtt szerintem rombolni és belőle kontrázni szerintem könnyebben fog tudni az Arzenál, és már csak az is, mert mindig van bennem egy ilyen versenyszellem, én meg már akkor is már csak akkor az Arzenálra teszek. De tényleg azért, hogy egy hét múlva tudjunk
miről. Nem rossz a gondolat, 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Elsősorban PSG-s tippek érkeztek, hogy szerintem a PSG nyer, viszont jött egy nagyon érdekes üzenet. Az Arzenál játékosairól lekerült a nyomás azzal, hogy megnyerték a Premier League-et.
Egészen biztos. Egyébként nem? Az egészen biztos, és az, amit egy nagyjából egy hónappal ezelőtt, igen, április vége fele volt, amikor a Football Forum Hungary-n beszélgettünk arról, hogy neves európai szakújságírók az olasztól, az angolon át, a németig, a franciáig, majdnem mindenki, csak a német nem, mert akkor ugye még a Bayern Münchent várta egyrészt a döntőbe, sőt az angoloknál is arról volt szó, hogy hát egy zuhanó szakaszban volt az Arzenál, és még a bajnoki cím is viszonylag rezgett a léc, úgyhogy akkor úgy tűnt, hogy lassultak a lábak, lassult minden, és hogy ebből, ahogy fel tudott állni az Arzenál, én azt gondolom, hogy valóban egy magától értetődően felszabadult, tulajdonképpen a legfontosabb címet már begyűjtő, és ugyanakkor mégis egy történelmi lehetőség előtt álló klub van ott az Arzenál szemszögéből. Hát amit én, ha lehetne, is nagyon szeretnék, hogy most ezekben a napokban, vagy akár az éjszakákon is belelátni Luis Enrique és Mikel Arteta fejébe, hogy most éppen vajon van-e még bármi ezeknek a csapatoknak a...
Pillanatra megértem, hogy az éjszakát hogy folytatod majd, hogy Luis Enrique-t, nem tudom, valamelyik szórakozó.
Biztos vagyok benne, hogy azért vannak itt átdolgozott órák, és nem feltétlenül csak átaludt kényelmes pillanatok, hogy van-e még olyas valami ezeknek a nyilvánvaló egyébként taktikai zseniknek a tarsolyában, amit még esetleg eddig nem vettek elő. Tehát ami szerintem itt nagyon érdekes lehet, hogy azt tudjuk, hogy Mikel Arteta egy teljesen új szemléletű, tényleg az őrületig újdonságokat a csapatával az elmúlt években kipróbál, mind a pszichológiát, mind a meglepetés faktorokat is használó szakember, aki egy egész más stílusból építette ilyenné ezt, ezt az Arsenalt, ami most végül is eredményes, és hát Lisanyké pedig egy tényleg korunk talán majd, hogy nem egyik legnagyobb edzőzsenél, a Socskán most már a legnagyobbak top 2-3-jába tartozik.
A két legfontosabb SMS-t, ami most jött, bocsánat, Pisti, fél másodperc. Felszabadult játékkal meglepetést okozhatnak, ugye, amikor dicsérted az Arsenalt. Teljesen mindegy, hogy megnyerték a Premier League-et, a PSG klasszisokkal jobb, Luis Enrique klasszisokkal jobb edző.
Azt kijelenthetjük-e, hogy az Arsenalt a bajnoki szezon nagyobb kihívás elé állítja szakmailag, meg dinamikájában, és frekvenciája, mint a francia
hát
bajnoki.
Igen.
Tehát ez az első.
Én azt mondtam, az egyik a hatodik az európai bajnokságok között, a francia, a másik meg az első.
És erre jön, amire a Zsuzsinek a mondandója rímel, hogy az Arsenal edzője többször kényszerül arra, hogy valami váratlant húzzon, tehát sokkal több destináció van a fejében, hogy hova rajzoljon mit. És a PSG-re ezt nem kényszerül rá, lehet, hogy tudják, de otthon nem kényszerítik ki belőle, míg a Premier League-ben akkor adtak heti kétszer.
Értem, hogy hova akarsz kiukadni, abban nem vagyok biztos, amíg az Európa Ligánál teljesen egyértelmű volt számomra az Aston Villa-Freiburg párosításnál,
hát
hogy az Aston Villa. A ma estinél már nem vagyok ennyire egyértelműen biztos a Crystal Palace Rayónál, hogy az egyértelműen Crystal Palace, aztán lehet, hogy tükörsimán lesz. Egyszerűen a Rayó a spanyol nagyok alá annyi borsot tört ebben a szezonban az orra alá, hogy nem gondolom, hogy egy az angol bajnokságban jóval hátrébb lévő csapat, egy a spanyol nagyokkal is helyenként partiban lévő kisebb spanyol ellen tükörsimán, tehát úgy, mint ahogy, és itt ebben az esetben én egyértelműen a PSG mellé teszem a voksomat, annak ellenére is, hogy milyen bajnokságból jön. Hát ez azért lesz érdekes, mert ugye nagyon sok elemzés az azzal kezdődött, hogy három nagy európai sorozat, mind a hármat angol csapat nyeri, az Aston Villa miután behúzta az elsőt, akik ezt vizionálták, minden közösségi felületükön árasztották magukból, hogy tessék, mi megmondtuk előre, ma este jön a második pipa, és akkor szombaton meg a harmadik.
Hát igen, a Pistire kicsit reagálva, hogy viszont a BL azért az edzett a PSG-t erre, tehát az igaz, hogy esetleg a francia bajnokság szakmailag talán kevesebb kihívás rejtegetett Luis Enriquének, mint az Arsenal.
De azok kevesebb meccsét kell kielemezni, a Paris Saint-Germainnek kielemzed a BL meccsét, meg egy-két rangadót. Míg az Arsenalból fel akarsz készülni, akkor végig kell nézned az összes.
Igen, de hát a mai világban szerintem már annyi mindent meg tudnak oldani, tehát nem gondolnám, hogy ez egy BL döntő előtt ez megoldhatatlan hát feladat lenne. Nyilván van egy szakmai stáb, amelyik ezt gyakorlatilag, amióta kiderült, hogy ez a két csapat jutott be a döntőbe, ezzel dolgozik, úgyhogy abban én nem hiszek, hogy ott a pályára, amikor lemennek szombaton, hogy nagyon nagy meglepetéssel tudna szolgálni
egymásra. Hogy nem este van a meccs, hanem már 6-kor.
Igen, ez egyébként valóban egy újítás.
Kérdés, hogy a belváros mit szól majd ez a meccs után?
Hát szerintem én, ha vendéglátós lennék, én biztos, hogy dörzsölném a tenyerem, mert ott szerintem nincs az az árukészlet, ami be tudna ragadni, és tandolni kellene a nap végén. Én azt gondolom. Na, van még 10 percünk, illetve ez a 10 gyakorlatban 6, hogy a szokásos BL megdöntős sorozatunk visszatekintő adását, vagy újabb epizódját is meg tudjuk mutatni méghozzá 2023-ból, de egy picit magyar focizzunk is zárásként. Tudjátok-e követni, hogy mi történik a Ferencváros házatáján? Borbély Balázs lesz a Fradi edzője, csak hogy így vitaindítónak, vagy provokatívan.
Nem.
Nem?
Nem.
Miért?
Ilyen múlttal nem megy oda.
A múlt alatt az elmúlt idényt érted?
Igen, például. Akár. Tehát ne vigye el a legnagyobb ellenfél. Én így gondolom.
Jelenleg a legnagyobb ellenfélnek nincs edzője. Azt is rebesgették a Ferencvárosról, sőt, itt a hét elején bármennyire is tűnkös volt.
Illetve elég magas polcúja, hogy idézzek.
Most ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon pont a polc kérdés mondani. Mennyire számít jelen helyzetben, amikor azt hallod, hogy a zöldfehérek, vagy azt halljuk, hogy a zöldfehérek férfi kézabda szakosztályánál nem teljesen napos az idő, és a viharfelhők kisebb-nagyobb koncentrációban megjelentek, hírlik egy csomó minden más, hogy esetleg más szakosztályt is érinthet.
Máshonnan vigyen el a Fradi, akkor
viszont tehát a kérdés az arra is vonatkozik, hogy például Hajnal Tamást is úgy kezelte egy csomó ilyen zuhanyhíradós pletyka, hogy ő már biztos, hogy már nincs is, tehát már belépőkártyája nem is jó a Népligetben. Na ma ehhez képest a Fradi házatáján egyik legjobban értesült, sokszor tényleg nagyon jól értesült Üllői 129 nevű szurkolói oldal azt írta egy hosszú cikkben, hogy szó nincs ilyesmiről, ők nem tudnak arról, tehát Hajnal Tamás dolgozik továbbra is. Ha dolgozik, akkor viszont a Hajnal kapcsolatrendszer, illetve a személyes kapcsolat, hiába nagy rivális, nem nagy rivális, ott már azért a személyes kapcsolat meg tud jelenni, nem?
Meg tud jelenni, de egy kicsit én is azt gondolom. Egyrészt valahogy nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de nekem így most fejben Borbély Balázs nem passzol a Ferencvároshoz. Tehát sem stílusban, sem ahhoz a fajta építkezési munkamorálban, amit láttunk, ahogy ő a mag nyilvánvaló azzal a türelemmel egyébként, de ugye felhozta arra a szintre az Etót, amit láthattunk. Ez az egyik. A másik pedig valóban, persze nyilvánvalóan a körülmények, amelyek úgy tűnik, hogy nagyban változnak a Ferencváros házatáján, részben külső okokból kifolyólag. Lehet, hogy megváltoztatják az eredendő koncepciót, de éveken keresztül, hát Máté Csabáról se feledkezzünk el, meg ne feledkezzünk el, hogy mindig az volt, hogy ugye a Ferencvárosnak azért kell külföldi magasabb polcról érkező edző, hogy az felhúzza a játékosoknak ugye a hozzáállását az európai szintérhez. Ugye az európai szintér az most is adott tulajdonképpen, úgyhogy ha ez a koncepció hosszú távúnak kell, hogy bizonyuljon, akkor nem passzol Borbély Balázs ehhez a csapathoz. Ettől függetlenül én szívesebben látnám a Győr élén még. Tehát én szeretném látni. Tehát nem csak arról beszélek, hogy a Ferencváros...
A második szezon nehezebb,
igen,
mindig.
Igen, nem csak az, hogy a Ferencvároshoz vagy hogyan passzol, vagy oda milyen szakvezető, hanem én azt gondolom, hogy egy olyan nagy dolgot vitt véghez a Győrrel, aminek, most nem azt mondom, hogy a gyümölcseit szeretném látni szedni, tehát hogy most ez szárba szökkent, de
én szeretném két magyar csapatot látni, légen úgy hívtuk ezt leánykori nevén főtáblán, most még a szakaszban. Igen. Én is szeretném, most már évek óta.
És még arra is kíváncsi lennék, hogy bár nyilvánvalóan azt lehet tudni, hogy nem az a csapata lesz majd a Győrrel, mint amelyikkel a bajnokságot megnyerte, Vitális Milán, és még ki tudja, hányan távozhatnak onnan, vagy távoznak is valószínűleg. De mégis érdekelne az,
de ők se távozzanak, hogy ha a Borbély Balázs nem engedjük, akkor nekem Bembuálit is tartsák ott, meg Vitálist is tartsák ott, meg Sőzbocsot örülni.
Ha tudják, tehát ugye hallottuk Vitális Milán
menedzserétől,
hogy ők egy más szintéren képzelik el Vitális Milánnak a pályafutását, vagy másik bajnokságban.
Igen, csak akkor viszont, bocsánat, amennyire, akkor hadd legyek most egy kicsit szurkoló, és tök jó, hogy ezt mondtad, akkor a szurkolói szócsőbe azt mondom, hogy akkor az ne a Bundesliga 2-es Nürnberg, mert az viszont nem előrelépés. Akkor nézzük meg, a BS rejtezőkig maradjon itt, lássuk meg, hogy mi újság van, és utána keressenek akkor Vitális Milánnak csapatot, mert akkor...
Szerintem ez egy jó deal, tehát nekem ez
tetszik. A VB miatt baromi hosszú most az átigazolási időszak.
Igen.
Szóval a VB alatt mennek más selejtezők.
Tehát igazából nekem az lenne olyan szempontban lenne örömteli, ha azt látnám, hogy Borbély Balázs a jogosan megnyert tényleg bajnok csapattal mehet tovább nagyjából abban a koncepcióban, amit ő alakított ki, ő épített fel, és nézzük meg, hogy erre mire képes. Tehát nem is feltétlenül a Ferencváros oldalról közelítem meg, hogy lesz-e Borbély Balázs ott vezetőedző, hanem inkább azt mondja, hogy maradjon a Győrnél.
Mielőtt Miki hozzászólsz, 0-30 55 55 605, megérdemelne a Fradi egy jó magyar edzőt, Borbély Balázs pedig az.
Igen, egyébként megérdemelne, de...
Megérdemelne, de ugye én milyen egyetértek, Zsuzsi valamit mondott, hogy én is szeretném látni, mert Kornél, te is így mondtad, én is szeretném látni azt, hogy mit tud a Győrrel.
Igen, de ehhez kell az, hogy Vitális Mirán is maradjon, persze, mert akkor tud a Győrrel valamit mutatni, hogy akkor onnantól kezdve, akkor maradjon egybe, és akkor addig tényleg egyiket se engedjék el. Ha hogy télen karakán módon kiállt a klubvezetés, a tulajdonos, a nem tudom én kihozta meg a végső döntést, de teljesen világosan látszott az irányvonal, hogy senkit eddig és ne tovább. A Fradi már akkor is próbált ott kolbászolni, meg halászni valamit, azt mondták, hogy nem. Okay.
Az egyébként nagyon jó.
De
női kézibe is, hogyha volt a Fradi-Győr rivalizálás, és a Győrbe volt valaki, azonnal elvitt a Győr. Tehát ne egymástól raboljuk le. Tehát ő itt felépített...
Már hogy a Fradiból vitte a Győrbe, Győrből Győrt mondtál.
Tehát a Fradiból vittek el,
így van.
Addig se ott játszik. És utána...
Hát most... a Naimi azóta nem is nagyon játszik, na, sajnos. Érdem, igen, nem
de
sajnos.
Csak ő volt
igen, de voltak ott többen, igen.
És most felépített valamit, akkor ennek élvezze a gyümölcsét, meg annak a hozadékát, hogy játszhat a BL-ben, mert eddig más, az utolsó 6-7 évben más csapat nem is indulhatott a BL bizonyos selejtező fázisában.
Igen, ez most ugye a lehetőség az onnan nyílik meg, hogy a BL selejtező köréből kettőt, hogyha sikerrel tudna venni a Győr nem kiemeltként, akkor már a konferencia liga szakasza, lánykori nevén főtáblája, az már biztos lenne. Az, hogy nem kiemeltként, ugye ez emlékezzünk vissza, hogy a Fradi annak idején a Ludogorets testén keresztül indulva jutott el először az Európa Ligáig, és hogy az mekkora nagy bravúr volt BL selejtezőben indulva, de lett belőle aztán Európa Liga, hogy aztán az összejön vagy sem, nem tudom. Még egy gyors felvetés itt a végére, Hajnal addig marad, amíg ki nem derül, hogy új befektetők jönnek vagy sem. Hát, mit tudunk erről, mit hallottatok az Ohany híradóban?
Hát azzal egyetértek nagy valószínűséggel, hogy Hajnal Tamásnak a helyzetét ez alapvetően szerintem befolyásolja, mint ahogy egyébként Robi Kincs sem véletlenül döntött úgy, hogy elmegy, tehát ő nyilván tájékozódott, nyilván voltak információ, és ez alapján döntött. Tehát az általad említett viharfelhőt, amit gyülekeznek, nem gyülekeznek, jönnek, nem jönnek.
A kézilabdára mondtam a viharfelhős példát.
Igen, de hogy szerintem azért más is, más hova is esett abban az esőből.
Üllői út 129 felett is megjelenhet, nem csak a kis Martoni út
környékén. Nem is azt mondom, hogy olyan zápor, ami lerombol minden, de azért lehet, hogy nehézségeket okozhat. Szóval nyilván befolyásolja az, hogy milyen anyagi viszony, milyen gazdasági helyzetben folytathatja a Ferencváros. Ez befolyásolja, hogy melyik polcról vesznek le edzőt, ez befolyásolja szerintem
azt, hogy... ez a magas polc, ez a gazdasági helyzetben átértékelődik, és a gazdasági helyzet függvényévé válik. Isten őriz, hogy Borbé jöjjön a Fradihoz, még élvezze csak a BL himnuszt, mert megérdemli. Ugye Pista, azt hiszem, ezt meg Zsuzsi is, ugye, te mondta, ti mondtátok. Elszaladt ez az egy óra egyébként. Zsuzsi ránézett az órájára, és így visszahőkölve tudomásul vette, hogy nagyon sok mindenről beszélhettünk volna még, de most mára sajnos ennyi volt. Örülök neki, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Csisztu Zsuzsának, Spiller Istvánnak és Szűcs Miklósnak köszönöm szépen. 16 óra 59 perc. Hát a Bagosi, mintha csak a szívemből szólna, visszajövök, mert hogy visszajövök még.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játik, a medve nem táncol, csak ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Következik a mindent eldöntő finálé. A legjobb játékosukat nélkülöző tiszapartiak idegenben legyőzték a Falkót, így ötödik mérkőzésre kényszerülnek a csapatok. Szolnok Szombathely, férfi kosárlabda bajnoki döntő ötödik találkozó 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban. 3/4 héttől pedig jön a férfi póló döntő második felvonása. Honvéd Ferencváros, férfi vízilabda bajnoki döntő második mérkőzés 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 4 perc a pontos idő, kellemes szerda délutáni rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az utolévőknek balesetmentes közlekedés, most már azért szerte Budapest útjain, illetve az ország útjain is erős a forgalom, na meg persze Európa különböző pontjain is, illetve kedves SMS íróink ugye Európa különböző szegleteiből üzenek nekünk, úgyhogy mindenkinek balesetmentes közlekedés, tényleg mindenkit hazavárnak. Ami a folytatást illeti, labdarúgás, ugye azzal foglalkoztunk itt a mai Nemzeti Sportkörben viszonylag sokat, de ez így lesz a következő napokban, meg így volt ez már az elmúlt napokban is, hogy május 30-án rendezik majd a Bajnokok Ligája döntőjét, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét Budapesten a Puskás Arénában. Ennek kapcsán indítottunk sorozatot, és a korábbi BEC bajnokcsapatok Európa kupája, illetve BL Bajnokok Ligája döntőkre tekintünk vissza. Hát itt a kis visszatekintő sorozatunk lassan a végéhez közelít, hiszen hogyha a monitorra pillantok, azt látom, hogy 2023-ig kell csak visszamennünk az időben. Következzen tehát a 3 évvel ezelőtti finálé, illetve a 3 évvel ezelőtti sorozat visszatekintő anyaga, illetve utazunk vissza 2023-ba az időben Regős László Pál segítségével.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Madzser sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Csúcsra jött a Manchester City, Guardiola másodszor triplázott. Ez történt a Bajnokok Ligája 2022-23-as szezonjában. Összesen 78 európai együttes vívta ki 2022-ben, vagy épp 2021-ben az indulást a 22-23-as BL idényre. A magyar bajnok Ferencváros, amely az előző 3 évben egyaránt főtáblára jutott valamelyik kupasorozatban, ezúttal az első selejtező körben kezdhette meg a szereplést. A kazakh Tobol nem is okozott gondot a 9. kerületieknek, 5-1-es összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok. A második fordulóban emlékezetes párharcban búcsúztatta az FTC a Szlován Bratislavát. Bár az Ülői úton 2-1-re nyert a szlovák csapat, Pozsonyban 4-1-es ferencvárosi siker született. Az öt fehérek mehettek a 3. körbe. Ott ért véget abban az évben a BL kaland, hiába az 1-1-es döntetlen Azerbajdzsánban, a Karabag otthonában. A budapesti visszavágón 3-1-re kikapott a Ferencváros, így búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A 2022-es BL döntő ezúttal már a nyolcad döntőben megismétlődött. Ezúttal is a Real Madrid bizonyult jobbnak, amely 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a Liverpoolt. A címvédés viszont ezúttal nem jött össze a madridiaknak, a Manchester City állta útját Karim Benzemáéknak. De vegyük át, hogyan is jutott el a City a döntőig. Az előző idény angol bajnoka a csoportkörben a Borussia Dortmund, a Sevilla és a Copenhagen előtt jutott tovább csoport elsőként veretlenül. Jöhetett a Lipcse elleni nyolcad döntő, és a németországi 1-1 után a visszavágón manchesteri gólzápor. Holland 5 gólja mellett Gündogan és De Bruyne is betalált, a City 7-0-ra nyert. A negyed döntőben újabb német túra várt Guardiolaékra, de ezúttal az első mérkőzést játszották hazai pályán a manchesteriek. A Bayern München elleni 3-0 elegendőnek bizonyult a visszavágóra, ahol az 1-1-es döntetlen megint csak City továbbjutást ért. Elődöntő a címvédő Real Madrid ellen. Már-már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint alakult a párharc, az idegenbeli 1-1 mellett magabiztos hazai győzelmet arattak hollandék, igaz ezúttal a norvég középcsatár góljai nélkül. A 4-0-ás manchesteri siker azt jelentette, hogy a City 2 évvel a Chelsea elleni vereséget követően ismét BL döntőt játszhat. Ezúttal viszont az olasz Inter ellen. Az Inter a halálcsoportnak titulált kvartett második helyéről jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A hibátlan Bayern München mögött, a Barcelonát és a Viktoria Plzent megelőzve végeztek a milánóiak a csoportban. A legjobb 16 között egy szűkös, 1-0-ás összesítésű továbbjutás következett a Porto ellen, hogy aztán egy újabb portugál együttest, a Benficát is búcsúztassa Simone Inzaghi vezetésével a Nerazzurri. Lisszabonban 2-0-ás vendégsiker, a Giuseppe Meazzában 3-3, jöhetett az elődöntő. Mégpedig a városi rivális Milán ellen. Az emlékezetes 2005-ös lángba borult negyed döntő után először találkoztak egymással a Bajnokok Ligájában. Akkor a Milán, ezúttal viszont az Inter örülhetett. A Milán pályaválasztásánál Dzeko és Mkhitaryan, a visszavágón pedig Lautaro Martinez talált be. 3-0-ás összesítés, az Inter is megváltotta isztambuli repülőjegyét. Constantinople, why did Constantinople get the work? That's nobody's business but the Turks. A török főváros másodszor adott otthont a BL döntőjének. 18 évvel az Inter City döntő előtt szintén egy angol-olasz párharcot, az emlékezetes Milán-Liverpoolt rendezték az Atatürk olimpiai stadionban. A városban uralkodó hangulatról a Nemzeti Sport így írt.
Az isztambuli időjárás kegyes volt a Bajnokok Ligája döntőihez. Noha hétközben még hűvös, időnként esős idő volt a török metropoliszban, szombaton már tűző napsütésben fotózkodtak a turisták. Az volt a meglepetés, ha közülük valaki nem volt futballmeszben. Természetesen a Bajnokok Ligája döntő jött szemben mindenütt a városban. Tekintve, hogy a BL, korábban Beck döntőinek legszörnyűbb fejezete éppen egy angol-olasz párharchoz kötődik, 1985-39 halott a Juventus-Liverpool mérkőzés előtt Brüsszelben. Most jó volt a török város központjában a békés, nyugodt hangulatot tapasztalni. A Táksim téren a Galata torony környékén a Hagia Sophia közelében főleg intermezeseket lehetett látni, de ahogy lassan telt múlt az idő, egyre több City Dress-es vendég tűnt fel. Aksaray metró megállónál a mozgó lépcsőn egy csoport olasz tucatnyi angol követett. Mögöttük 20 intermezes, akár robbanás veszélyesnek is tűnhetett volna a szituáció, ám nem volt semmi probléma. Ekkor még egy hangos szó, zrikálás és mudogatás nélkül közlekedtek a drukkerek. Minden generáció képviseltette magát, a legkedvesebb az óvodáskor unokájával kézenfogva sétáló nagymama volt. Mindketten a Manchester City trikóját viselték. Ahmed Szultán mecsetjénél vízágyuk, rendőrség és katonai járművek álltak készenlétben. Látszott, hogy a házigazdák mindenre felkészültek. Persze napközben még nem lehetett tudni, hogy a kék mecsetnek hívott Jamie éjszaka milyen nevet kap ideglenesen a győztes tiszteletére. Halvány kék mecset a City színére utalva, vagy fekete kék mecset az Inter színé miatt.
Nos, hogy valóban átnevezték-e a kék mecsetet, nem tudom, de ha megtörtént, akkor a halvány kék szín lett az új árnyalat. A Manchester City uralta a mérkőzést, az Inter leginkább védekezésre rendezkedett be. A City, ahogy két évvel azelőtt, ezúttal is elveszítette Kevin De Bruyne-t. Ezúttal viszont nem érezte meg annyira a belga irányító hiányát a manchesteri csapat, amely az Inter fölé nőtt, de gólt az első 45 percben nem tudott szerezni. Hogy a 15 perces pihenőt követően mi történt, arról ismét a Nemzeti Sport írását idézzük fel.
A szünet után megint Lautaro Martinezen halt el az első ígéretes interakció, nem lett volna meglepő, ha lecserélik. Mégis Edin Dzeko ment le a pályáról, ennyit bírt, Romelu Lukaku érkezett a helyére. Sőt, azonnal gólt lőhetett volna, ha Lautaro Martinez nem ennyire önző, az üres kapuba kellett volna csak passzolnia, de az argentin éleszögből lőtt, Ederson pedig védett. Nagy állat fizetett érte az Inter a 68. percben. Noha a fekete-kékek öt játékosa is az ötösön belül helyezkedett, Rodri okos lövése után a labda utat talált a kapuba. 1-0. Nem volt benne a gól a meccsben, de mit számított ez? Erre az esélyre várt Pep Guardiola csapata. Azonnal válaszolhattak volna az olaszok, ám Federico Di Marco fejesénél előbb a léc mentett, majd Romelu Lukaku védte az ismétlést, őrületes szerencséje volt a Citynek ezekben a percekben. Egyre több területe is volt az angol csapatnak, a labda birtoklás pedig nem okozott gondot a játékosainak, egyértelműen a manchesteriek akarata érvényesült. Az Internek egyetlen őrületesen nagy esélye maradt, de Romelu Lukaku közeli fejesét védte Ederson, így a 2022-2023-as bajnokok liga győztese a Manchester City lett.
Története első BL győzelmét aratta a Manchester City, amely a BL siker mellett a bajnokságot és a kupát is megnyerte hazai környezetben, így triplázni tudott. Pep Guardiola lett az első edző, akinek két klubbal is sikerült elérni ezt. Korábban a Barcelonával vitt mindent. Kulcs szerepe volt a győzelemben a csapatkapitánynak, Ilkay Gündoğan-nak, aki így értékelte a győzelmet.
Ma este történelmet írtunk. Az első fél időben nem nyújtottuk a legjobbunkat, bizonytalanul játszottunk, de tudtuk, hogy a második játék részben jobbak leszünk. Talán 50-50% esélye volt mindkét együttesnek, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a mi javunkra dőlt el. Éreztük a nyomást, de a csapatot úgy építették fel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt kezelni.
A Man City játékosa Jack Grealish a triplázást emelte ki a BL győzelem után.
Megnyerni a bajnokságot, a kupát és a bajnokok ligáját is ezekkel a srácokkal igazán különleges. Mindenki tudja, hogy mennyire imádok futballozni, és ezért dolgoztam egész életemben. Látni a családomat a közönség soraiban igazán megható volt. Szeretnék köszönetet mondani Pepnek, hogy annyira hitt bennem. Ő egy zseni.
A túloldalról elsőként a vezetőedző Simone Inzaghi szavait idézzük fel. Az Internél töltött második évében BL döntőbe vezette a milánói klubot, és erre... valamint a játékosaira, büszke is volt a szakember.
Nem adnám oda őket senkiért, ma mindenki, az egész világ láthatta, hogy miért mondok ilyet. Voltak hibáink, de büszkék lehetünk magunkra. Voltak jó és rossz időszakaink, de mindig ott voltak mellettünk. Még mindig azon gondolkodom, hogy mi miért történt az utolsó 25 percben. Talán minden meg volt írva előre, a keresztléc, vagy az, hogy egy játékosban elakad a saját csapattársa fejese.
Inzaghi az utóbbi mondatában Romelu Lukakura gondolt, aki Di Marco fejesét blokkolta akarata ellenére. Federico Di Marco erről a helyzetről nem, de az ellenfélről nyilatkozott a döntő után.
Ezt a Cityt azért építették fel, hogy megnyerje a BL-t, mi álltuk ellene a sarat, egyenrangú ellenfél voltunk, de a labda egyszerűen nem akart bekerülni az angolok kapujába, és amikor gólt kapsz, az megváltoztatja a döntőt. Tekintettel az Inter BL-beli teljesítményére, én úgy gondolom, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, a kiinduló pontja.
2023-ban Isztambulban tehát a Manchester City lett a bajnokok ligája győztese, miután 1-0-ra legyőzte az angol együttes az Inter csapatát. Azóta csak az egyiküknek sikerült újra eljutnia a fináléba. Erről azonban csak a sorozatunk következő részeiben hallhatnak.
Yeah.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for a wall, full speed, or a spider leave a mark.
Első nemzetközi trófeájáért csatázik a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A Budapest Honvédtól távozó Feczkó Tamás még vár a megfelelő ajánlatra. Jó napot kívánok, Berra Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A MAFT és a Kazinc Barcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extra ligában. A két gárda helyét a Deac és a Miskolci MEAFC veszi át. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazinc Barcika az előző idényben bronzérmes lett az extra ligában, a MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Ami a hölgyeket illeti, a másodosztályban bajnok Veszprémi Egyetem vállalja az indulást a női röplabda extra liga következő idényében. A cseh Matej Havran nem játszhat a Tatabánya csapatában a férfi kézilabda Európa kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján az Észak-Macedón Ohrid otthonában. A mostani szezont követően a lengyel Wisla Plockhoz távozó beálló múlt vasárnap a finálé első mérkőzésén sérült meg. A klub mai tájékoztatása szerint elszakadt az előső keresztszalagja. Az Ohrid 29-28-ra nyert Tatabányán a visszavágó vasárnap 20 órakor kezdődik. Szemerei Zsófi szerint már érződik az idény vége a játékosokon, de a Bajnokok Ligájában címvédő Győr kézilabdázói pontosan tudják, milyen eredményt szeretnének elérni másfél hét múlva a budapesti BL Final Four-ban. Az elődöntőben a Győr a francia Brest-tel találkozik majd. A győri együttes ma sajtónyilvános edzést tartott Felcsúton, itt beszélgetett a kapus Szemerei Zsófival Szilágyi Dóra először a Brestről.
Tudnak azért nagyon kellemetlenül játszani, azért teljesen másfajta játékstílus képviselnek, mint például a Mets. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az egy-az-egyben elleni játékokra, illetve tényleg talán a csapatnak az egyik legnagyobb mozgatórugója a Hírjava, akit majd tényleg egy szép feladat lesz majd úgymond kizárni a játékból. Neki nagyon jó kapcsolata van a beállókkal is, nagyon jól lát a pályán, úgyhogy tényleg talán ezt mondanám az egyik kulcsának majd ennek a mérkőzésnek.
Ki az, akit te még kiemelnél?
Hát azért tényleg így név szerint nem szeretnék kiemelni, mert nem szeretnék senkit megbántani. Nagyon jó kapusaik is vannak, tényleg nagyon jó játékosaik vannak a mezőnyben is. Tehát, hogy tényleg egy nagyon jó csapat, nem hiába jutottak be a Final Four-ba.
Ugye a Final Four előtt még van egy NEKA elleni bajnoki mérkőzés, de hát azért már nagyon a végén vagyunk. Hogy vagytok? Milyen állapotban vagytok? Azért tudom, hogy ilyenkor már itt fáj, ott fáj. Hogy esik ilyenkor edzeni még?
Hát igen, ilyenkor mindig azért nehezebb már úgy edzésre menni, illetve ez a jó időjárás se segít a dologban, mert ilyenkor még jobban érezzük, hogy már itt a nyár, viszont szerintem a perék ezt is nagyon jól kezelik, azért sok pihenőidőt is kapunk, ott meg tényleg nagyon jó, hogy már ebben a jó időben tudunk mi is töltődni egy kicsit, úgyhogy tényleg próbálunk minden hangsúlyt arra fektetni, hogy minél jobban feltöltődjünk ebben a remek időjárásban, programozgatni a lányokkal közösen, és reméljük, hogy tényleg ereje teljében fogunk tudni oda menni majd Budapestre.
Szemerei Zsófi tavaly a Metz csapatával már pályára lépett a BL4-es döntőjében, akkor negyedikként zárt a franciákkal. A Metz idén is ott van a négy között, az elődöntőben a Cseszeme Bukaresttel csap össze. Hazaérkezett a magyar férfi jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokságról. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. A repülőtéren a hazaérkezést követően Virányi Zsolt Horváth Bencét kérdezte.
Milyen volt most ez a válogatott összehasonlítva? A tavalyival 10 új játékos is szerepelt benne.
A kötelezőt nyilván hoztuk, és nem játékban sikerült előrépni, viszont a kapott gólokat azt csökkenteni fog majd kelleni. De nagyon jól éreztem magam, nagyon jó a közösségünk. Jó a közösség, jó a pályára menni, jó együtt lenni, jó programok voltak, úgyhogy nagy élménnyel gazdagott.
Na mégis akkor melyik mérkőzést emelnéd ki? Ugye az osztrákok ellen volt egy nagyon szoros meccs, az vereség, utána 5-0 a britek ellen, és ott a négy utolsó meccsen, ahogy mondod, ott már nagyon sok gólt kaptunk, sima vereséget lettek, talán az amerikai 7-3 nézett ki a legjobban.
Lehet, nekem a nyilván a győzelem az mindig jó, és az egy más érzés, az nagyon jó érzés. Szerintem a britet azt nyilván kiemelem emiatt, és nekem a finn volt nagyon speciális meccs, mert...
Ott játszol.
Igen, és...
Az volt a nyitó meccsünk, és egy 4-1-es vereség, egy szoros meccs.
Az is egy nagyon vállalható meccs volt, igen. Én a britet meg a fint mondanám, ami nekem a szívemhez közeli.
Mi az, ami még megmarad, amit elraktározol? Azért nagyon sok magyar szurkoló volt végig.
Az nagyon nagy, igen, a szurkolói találkozók meccs után, az, hogy ennyien támogatnak, és csak a svájci szurkolókat nem tudták túlénekelni. Mindenki más szurkolótáborát, igen, úgyhogy ezek hatalmas élmények, meg maga az út, az, amit magammal viszek, meg amit emlékezni fogok, ez a két hét, meg a fejkészüléssel együtt, így összenőtt nő ez a 25 ember, és az ilyen megmaradó érzés.
A labdarúgó NB1-ben szereplő Zalaegerszeg hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végeztével távozik a klubba 2023-ban kupagyőzelmet ünneplő Mim Gergely. A 26 éves szélső 2022 óta futballozott Zalaegerszegen, összesen 86 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki. Mim Gergely a 2025-26-os idény során térdsérüléssel bajlódott, így egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, szerződése lejártával pedig távozik a klubtól. A labdarúgó NB2-ből feljutott Budapest Honvéd menesztett szakvezetője Feckó Tamás szerint egy edzőt akkor is kirúghatnak, ha elvégezte a feladatát. A Kispesti Egyesülettel közös megegyezéssel szerződést bontott 48 éves szakember az M1-en beszélt csalódottságáról. Feckó Tamással Szőke Viktória beszélgetett.
Az úgynik, ha azt mondanám, hogy nem voltam csalódott, mert azért másfél éven keresztül reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, visszakerüljön oda, ahova való. Ugye az első fél évben nagyon fontos volt, hogy minden hamarabb el tudjunk lépni az utolsó helyről, ahol átvettem a csapatot. Az a fél év is azt mondom, hogy már egy olyan fél év volt, amire lehetett alapozni ezt az évet, hiszen hiába ősz utolsó volt a csapat, tavaszi eredmények alapján ugye a harmadikok lettünk, ezáltal feljöttünk a 8. helyre, évvégére, és ez egy nagyon jó alap volt, hogy már csak egyet kelljen lépni, vagy kettőt azért, hogy megvalósítsuk a célunkat, amit a öltözőn belül kitűztünk, hiszen a csapatnak a célja az volt, hogy egy éven belül visszajussunk, a vezetőség 2 évet adott rá, azt mondom, hogy lehet, hogy túl korán jutottunk fel.
Az elmúlt pár napban érkeztek-e már megkeresések? Beszélhet-e erről esetleg, és hol képzeli el az edző karrierjét, az MB2-ben vagy az MB1-ben?
Hiába írtak bármit is, még egyetlen egy komoly megkeresés se volt. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtalál egy feladat, de gondolom mindenki azért dolgozik bármilyen szakmában is van, hogy a legmagasabb szintre eljusson. Közel 100 NB1-es meccs van a hátam mögött. 26-27 éve kezdtem el edzősködni. A megye 2-es tiszadok ifi csapatomtól indulva, akkor is mindig a következő lépcsőfokokat néztem, és ahogy eljutottam egyre magasabb szintre, természetesen az volt a cél, hogy utána NB1-be tudjak edzősködni, és most is az a cél az, hogy ezt egy NB2-es csapat által, mint ugye amikor MTK-ba feljutottam, akkor viccesen mondtam, hogy nagyon jól tudtam, hogy mivel nem volt mögöttem soha senki, hanem csak az eredmények, hogy egy csapatot fel kell juttassak, hogy NB1-es edző legyek, de ott ugye kettőt kellett feljuttatni, mert a Balmazújváros visszaléptem az MB2-be az MTK-hoz. Osztály szerint volt visszalépés, hiszen a történelmi nagy klubról beszélünk. Ugye lehet, hogy most is az lesz, hogy nem egy csapatot, hanem kettőt kell feljuttatni, de én nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb az első osztályba tudok újra dolgozni, mert természetesen az a cél.
Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A londoni együttes 2024 tavasza óta az FA kupát és az angol szuperkupát is megnyerte, így a játékosok nagy részének nem lesz ismeretlen egy újabb fináléban pályára lépni. Erről beszélt Will Hughes, a Crystal Palace középpályása.
Nem igazán tudnám eldönteni, ki a favorit, de nem is számít. A két eddigi döntőnkben a Manchester City-vel és a Liverpool-lal szemben teljesen esélytelennek számítottunk, és mindkettőt megnyertük, szóval a papírforma nem jelent sokat.
A Rayo Vallecano az 5. helyen zárta a konferencia liga alapszakaszát, a spanyol együttes később a negyeddöntőben Varga Barnabás csapatát az Alcatént búcsúztatta. A madridi kis csapat kapusa Augusto Batalla karrierje egyik legfontosabb mérkőzéseként tekint a ma esti döntőre.
Pályafutásom egyik legfontosabb meccse lesz, de van tapasztalatom szerencsére abban, hogy hogyan kell az ilyen találkozókat megélni. Argentinában hozzászoktam ezekhez a csatákhoz. Egy döntőben az a legfontosabb, hogy ne vigyenek el az érzelmek, próbáljunk a feladatainkra ügyelni, és azt hiszem, ez esetben a kupával térhetünk vissza Madridba.
A Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencia liga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. Én megköszönöm figyelmüket, viszonthallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes szerda délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban Budapesten és környékén az FM 105.9-en, illetve meg annyi online felületen elérhetőek vagyunk, például van mobil alkalmazásunk is. Ma este 9-től, tehát 21 órától egészen pontosan Lipcsében rendezik majd a Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencia liga döntőt. Jöjjön most egy kis hangolódás az esti mérkőzésre, az esti döntőre, méghozzá Crystal Palace korábbi játékosával, Torgelle Sándorral Szabó Bence beszélgetett.
Ma este ugye döntőt játszik a Crystal Palace, illetve a Rayo Vallecano a konferencia ligában, és hát te ugye a Crystal Palace-nak egykori játékosa vagy, mint érintett, úgymond, hogyan várod ezt a döntőt?
Hát egyértelmű, hogy egy izgatottsággal várom a mai mérkőzést. Ugye nem minden évben tud a Crystal Palace eljutni bármilyen szinten a döntőig. Ugye, ha jól tudom, ők nagyon nem is sikerült nekik az elmúlt években, tehát nem csak én, hanem a szurkolók is nagy izgatottsággal várják, és ugye Lipcsébe elég komoly hangulatot fognak csinálni szerintem az angol szurkolók, tehát nem csak a Selhurst Parkba, hanem Lipcsébe is a hazai pályát akarják megcsinálni a Palace szurkolók. Tehát bízom benne, hogy nem is az, hogy bízom benne, hanem 100% az, hogy a Palace szurkolók kitesznek magukért, és oda fogják tenni, remélem a játékosok is. Tudod, ha lehet ezt így mondani, mint ex-csapatomnak szurkolók, az biztos. Hát kíváncsian várom. Nem lesz egyszerű feladatuk, de hát labdarúgásban nincsen biztos. Úgyhogy valószínű, de is bízom benne, hogy ők fognak tudni kijönni győztesen.
Valóban egyébként ugye ez lehet a szépsége a konferencia ligának, hogy olyan csapatok is oda tudnak kerülni, akiket annyira azért nem gondolnánk feltétlenül, hogy ők a topot képviselik az adott bajnokságban. Ugye a Rayo Vallecano is egy ilyen csapat, de hogyha viszont azt nézzük, hogy mennyit ér az, hogy valaki nemzetközi kupát nyer, akkor egy főleg egy olyan klubnak, a szurkolóinak, meg egy olyan klubnak, amelyik, ugye te is mondtad, hogy azért az elmúlt években trófákban nem nagyon gazdagodott, ugye azért Oliver Glasner mondjuk két serleget odarakott az asztalra eddig a Crystal Palace-nál, de mondjuk azért mindenképpen el lehet mondani, hogy a konferencia ligát eddig a Róma, Chelsea, West Ham, illetve az Olympiakos nyerte meg. Most ilyen sorhoz oda csatlakozik a Crystal Palace, hogyha esetleg úgy alakul, az mindenképpen egy nagyon nagy dolog ennek a klubnak az életébe, gondolom én.
A 100%, hogy ez így van. Ugye a konferencia ligának természetesen ez a célja, hogy a kisebb csapatok oda tudjanak jutni, de én azt gondolom, hogy akkor van értelme a konferencia ligának, vagy azoknak a kluboknak van értelme, akik megnyerik a végén. Tehát az, hogy elmész ugye a legjobb 8-ba vagy olyan, de anyagilag szerintem nem annyira kifizetődő. Nem tudom a számokat pontosan, de biztos vagyok benne, hogy anyagilag nem annyira kifizetődő, hanem csak akkor éri meg, hogyha megnyered. Tehát természetesen így a Palace-nak most egy óriási esélye van, és onnantól ezzel nem csak szakmailag, hanem anyagilag is jó fognak járni. Meg egyértelmű a későbbiekben az, hogy egy Palace idáig el tudott menni, és meg tudják nyerni, bízom benne, meg is nyerik, az egy óriási nagy dolog. De még egyszer mondom, a konferenciák szerintem annak a legeslegfontosabb, vagy azoknak a legeslegjobb, akik a végén ott tudnak lenni. A döntőben már ott vannak, már az jó. Természetesen az a legtökéletesebb.
Hát majd meglátjuk, milyen meccsre számít az, hogyha ezt veszük. Ugye a Rayoval kapcsolatban is ugye itt említettem, hogy ők se sokszor játszanak azért döntőt.
Ugye a Rayoval kapcsolatban azért annyira nem vagyok napra kész, de azt tudom, hogy a Palace ugye minden évben, vagy az elmúlt évben ugye a kupadöntőt játszottak, el tudtak jutni, egy jó csapatot tudtak összetenni, most is ezzel, hogy oda tudnak menni. Tehát azt lehet mutatni, hogy egy egységet alkot a öltöző. Ugye mondjuk ezt el lehet mondani a Rayóra is, de azért szívem az odahúz, hogy ők tudják elvenni. Az biztos, hogy ezt az angol focit, azt az agresszív, kemény játékot, amit Angliába kell mutatni a Premier League-be, azt ő fogják vinni a pályára, de ugye a Palace ebben az évben is tudott kellemetlenségeket okozni az ellenfeleknek. Tehát én azt mondom, hogy az a stabil védekezést, amit kellene mutatni, az, ha hozzák, akkor mindenféleképpen ott tudnak lenni, ők fogják tudni akkor felemelni a serleget, de a legeslegfontosabb, és ez minden egyes mérkőzésnél el lehet mondani, és ez egy sablonduma, de mégis ez az igazság, hogy éppen aznap, hogy kell fel a játékos, ugye döntő egy mérkőzésről van szó, bármi előfordulva, hogy alszanak a játékosok, nem otthon vannak, tehát sok minden befolyásolja azt, hogy ki hogy fog tudni felmenni a pályára. Tehát én mindenféleképpen azt a nyomást, amit a Palace hétről hétre megtapasztal, hogyha ezt meg tudják majd oldani a döntőbe, és akkor szerintem ők lehetnek a végső győztesek.
Egy kicsit a személyes oldaláról, neked milyen kapcsolataid maradtak ezzel a klubbal? Ugye azért, hogyha így fejbe számolok, egy ilyen 20 éve játszottál ott?
Igen, nagyon érdekes, most ugye a Gabi Kim volt, a Király Gabi, vele játszottam együtt 2004-ben, 5-ben a Palace-ban, és mai napig tudják, hogy én ugye ott játszottam, sőt, mi több, már az áprilisi egyik mérkőzésre meg is hívtak, és meg is volt a repülőjegyünk, csak ugye mivel tovább mentek a Európa vagy a Konferencia Ligába, ezért a bajnoki mérkőzések egy nappal tolták, és akkor már nem tudtam kimenni, így lemaradtam a meghívásról, de mondom, visszahívtak a áprilisi mérkőzésre, mert ők azért igaz, nem sokat játszottam ott, de emlékeznek rám, és ugye mivel a Király Gabi az elég fontos tényező volt a Crystal Palace-nak az életébe, és mivel, hogy két magyar játékos volt, ezáltal így valamilyen szinten összekapcsolnak, és ugye meghívtak mind a kettőnket, ugye én nem tudtam kimenni, a Gabi most kiment, most se tudtam kimenni, de ő képviselte a magyar játékosokat a Arsenal elleni mérkőzésnél, ugye az volt az utolsó meccs a Palace-nak hazépályán, és tehát a kapcsolat az megvan. Sőt, amikor szívességet kérek esetleg valami jeggyel kapcsolatban, tehát abszolút támogatom a segítőkészek számomra, úgyhogy tudják, még egyszer mondom, hogy én ott játszottam, és ki vagyok, mi vagyok, mondom, még annak ellenére is, hogy nem olyan sokat játszottam, vagy tudtam játszani.
Akkor mondjuk ez a klub a te szívedben is előkelő helyen szerepel. Ugye most ahogy arra már korábban is sokszor beszéltél, hogy mekkora kihívás volt ott játszani, így ugye a magyar bajnokságból oda kerülve, visszakanyarodva, hogy neked is ez a klub gondolom akkor sokat jelent.
Egyértelmű, tehát ez volt nekem az első külföldi klubom. Nagyon sokat tapasztaltam azt, hogy kell csinálni, amit igazából Magyarországon nem tapasztaltam meg, hogy háttérbe szorítanak téged, akkor az, hogy kell megoldanod, akkor az, hogy amit te művelsz a mérkőzéseken, az édeskevés a legeslegfontosabb, vagy egyik legfontosabb dolog az, hogy az edzésen minden nap neked 100%-ot kell nyújtod, kivéve akkor, hogyha a mérkőzésen minden meccsen 2-3 gólt rúgsz, mert akkor tök mindegy, hogy mit csinálsz az edzésen, de mivel ez nálam nem történt meg, így nekem idő kellett erre, hogy rájöjjek azt, hogy amit csinálok edzésen, az oké, okay, én azt gondolom, hogy 100%, de mindig van többet mutatni az edzéseken, mindig tudsz beletenni többet, nem biztos, hogy csak a pályán kívül is, akár plusz edzésekkel, konditerembe, mentális dologgal, kommunikáció játékosok, tehát mindig tudsz fejlődni minden egyes nap, és ugye ez a legfontosabb szerintem, hogyha ezt már itthon megkapja a játékos, hogy minél többet kell mutatni, többet, akkor ha kimegy, akkor szerintem sokkal könnyebben tud egy játékos beilleszkedni egy külföldi nagy klubba. Lásd mondjuk Tóth Alex, tehát ő is csak azt mondja folyamatosan, hogy nehéz neki ott megmaradni. Tehát a Premier League azért ez egy más szint, és ugye ott megtapasztalom az, hogy miről szól igazából. A küzdelem, a harc az, hogy egy posztért heten voltunk, tehát bárkihez tudtak nyúlni, úgyhogy ezeket ott abban az egy évben elég szépen átéltem. A szenvedés nélkül nem lehet semmit se elérni, és az, hogy te csak szép, komfortosan vagy, az egy tök jó dolog, az szép és jó a testednek, de a komfort zónából neked ki kell onnan jönnöd, hogyha akarsz valamit elérni. Az fájdalmas, de anélkül nem tudsz semmit elérni.
Ugye a Crystal Palace sose volt Anglia a legnagyobb csapatai között, de azért, hogyha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, tényleg azért Oliver Glasnernek a munkáját ki kell emelni, ugye itt FA kupát nyert a csapattal, megnyerte utána a szuperkupát is. Te hogyan követted az ő és a csapat teljesítményét az elmúlt időszakban? Ez adott esetben ez a konferencia liga lehet ennek egy megkoronázása?
Hát egyértelmű, hogy hazai porondonot már megmutatták, mindig fel tudnak hozni minőségi játékosokat csapatként, nem olyan ugyanazon a szinten vannak, mint az elmúlt az évekre visszamegyünk, hanem folyamatosan fejlődik a klub, és az, hogy most ugye Európában is meg tudják mutatni, ez egyértelműen azt lehet mondani, hogy az edzőnek is, a stábnak, a szakmai vezetőknek a komoly munkáját mutatja, és ezzel ténylegesen azt lehet mondani, hogy az ére fel tudják tenni a pontot. Az, hogy ez hova lehet még utána fejleszteni, vagy fejlődni, hova lehet, az egy más kérdés. Tehát ugye egy idővel azért minden egyes klubnak megvan a saját maga határa, nem tudsz tovább nagyon fejlődni, és akkor, amikor majd valami mást akarnak csinálni, akkor dől el az, hogy most melyik irányba megy el az irány fölfele még, vagy lefele, de én most azt érzem, hogy a Palace-nak inkább most már elég közel van a teteje, tehát nagyon nem látszik, nem tudom elképzelni, hogy még följebb tudjon menni. Az anyagi háttér miatt se, meg ez a legfontosabb, az anyagi háttér, tehát azért nem fognak tudni versenyezni a más nagyobb londoni klubokkal a Palace. Úgyhogy én szerintem ez nekik a teteje. Természetesen, amit előbb mondtam, írja a pont az, hogyha megnyerik ezt a konferencia ligát.
Az elmúlt évekből azért jó pár játékos lehet mondani, akik onnan kerültek ki, ugye talán egy nagyon jó példa az Olizé, aki most a Bayern Münchenben játszik, vagy a Gehém, aki most ugye a Manchester Citynek a középhátvédje, de még azon túl is azért, még az ezzel jutott eszembe, ugye az, aki az Arzenállal játszhat majd itt Budapesten BL döntőt, szóval a Crystal Palace-ban rengeteg olyan játékos jött, akik az európai futball legtetejére kerültek, és nyilván itt a Glasnert én már említettem az ő munkáját. Nyilván az azért biztosan meg fog érződni, hogy ő most befejezi a munkát, de hát az ő neve azért mindenképpen ennek a klubnak valószínűleg a legnagyobb edzői közé kerül majd.
Egyértelmű, hogy ugye a első csapatnak a vezetőedzőjét ki kell emelni, de azok a játékosok, lehet, hogy hogyha hibásan mondom, de ha jól tudom, azért jöttek ki akadémiáról is onnan a játékosok, az, hogy nem csak az első csapatnak a munkáját dicséri, hanem az utánpótlásban dolgozó szakemberekét is, és természetesen az első csapatnak az edzője határozza meg a csapatnak a filozófiáját, az, hogy ő mit akar játszatni, arra milyen játékosok kellenek, és azt, hogy pont az utánpótlásban megtalálja, az egy óriási nagy siker, nem csak neki, hanem az egész klubnak, hogy olyan játékos tudtak kinevelni, aki beillik abba az elképzelő, abba a filozófiába, ami az adott klubnak éppen van, tehát ez egy csapatmunka, és még egyszer, természetesen minden egyes csapatnak van egy feje, egy vezetőedzője, de a háttérben dolgozó embereket is ki kell, vagy ki lehet emelni, mert azért ők is beleteszik elég szépen a saját maguk munkáját. De mondom még egyszer, első tegesen más kluboknál, Ferguson mindig, de hát ott van mellette ezer ember, aki segít. Természetesen ő a feje az egésznek, neki is vannak segítői, és az is egy fontos tényező. Az, hogy egy adott klubnál egy vezetőedzőnek nem csak mondják azt, hogy amit hallani akar, hanem néha konfrontálódnak is, és ugye az a vezetőedző az meg akarja hallani, amit mond az alatta lévő ember, ez is szerintem ez egy működő dolog a Palace-nál.
És akkor egy utolsó gondolat, kérdés, milyen tipped van esetleg a mai esti Crystal Palace Rayo Vallecano döntőre?
Előbb ugye elmondtam, hogy nagyon örülnék neki, hogyha Palace nyerne Lipcsébe, így azt mondom, hogy 2-1-re a Palace fog nyerni. Szívem is beszél, úgyhogy ez legyen így válaszként.
A Crystal Palace korábbi labdarúgójával, Torgelle Sándorral hangoltunk a ma esti konferencialiga döntőre, és akkor jöjjön most egy összeállítás Regős László Pál jóvoltából a két csapatról, illetve magáról a fináléről.
A három európai klubsorozat döntőjének mindegyikébe bejutott egy angol csapat. Az Európa Ligát meg is nyerte az Aston Villa. Hátra van még a Palace a konferencialigában és az Arsenal a budapesti BL döntőben. Ma este a két londoni együttes közül a Crystal Palace fog pályára lépni Lipcsében. az 1905-ben alapított londoni együttes története legszebb éveiben jár. 2025 előtt két FA Kupa ezüstéren volt a klub legnagyobb sikere, emellett az angol másodosztályban kétszer bajnoki címet is szerzett az együttes. 2025-ben viszont megtört a jég. Oliver Glasner irányításával a Wembleyben 1-0-ra legyőzte a Manchester City-t a Palace, ezzel megnyerte története első igazán komoly trófeáját, az FA Kupát. Ezt követte az angol szuperkupa, azaz a Community Shield, amelyet tavaly augusztusban hódított el a csapat a Liverpool ellen. Kupagyőzelmükkel a londoniak kiléphettek az európai porondra, a Konferencia Liga playoff körében kezdték szereplésüket. 1-0-ás összesítéssel búcsúztatták is a norvég Fredrikstad csapatát. A liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel a tabella 10. helyén zárt a Palace, amelyre így 4 párharc várt a döntőig. Sorrendben a bosnyák Zrinjski Mostar, a ciprusi AEK Larnaka, az olasz Fiorentina és az ukrán Shakhtar Donetsk esett áldozatul a Crystal Palace menetelésének. Jöhet a döntő, a klub történetének első nemzetközi kupa döntője. A menedzser Oliver Glasner, aki utoljára ül a londoniak kispadján, nyert már európai trófeát. 2022-ben a Frankfurtot az Európa Ligában vezette csúcsra. Glasner elsősorban Ismail Assar góljaira számíthat. A szenegáli támadó 9 góllal az egész sorozat góllövő listájának élén áll. Kérdés ugyanakkor, hogy számíthat-e az osztrák szakember két alapemberére, Chris Richardsra és Adam Wartonra. A Crystal Palace menedzsere minden esetre bizakodó játékosaival kapcsolatban. Emellett Oliver Glasner a május elején sikerre megvívott elődöntőt követően nagyon büszkén nyilatkozott csapatáról.
Electric, I would say, yeah. Fantastic atmosphere.
Elképesztő, fantasztikus hangulatban játszottunk. Nagyszerű este volt a Selhurst Parkban. Egy nagyszerű európai este, természetesen a megfelelő eredménnyel és hatalmas teljesítménnyel. Óriási gratuláció és elismerés jár a játékosoknak, mert azt hiszem, mindenki láthatta, milyen jó a Shakhtar. De az elkötelezettség, az erőfeszítés, a fegyelem, a fegyelmezett munka kivételes volt. Ahogy az is, hogy mindig hittünk abban, hogy helyzeteket fogunk kialakítani, és gólokat fogunk szerezni. Számomra a második gól volt talán a döntő, ha valakinek szüksége volt egy utolsó bizonyítékra a csapat jelleméről. Senki sem panaszkodott a negyedik játékvezetőnek, hogy a bíró nem sípolt szabálytalanságot. Azt hiszem, Jeremy Pinoval szemben szabálytalankodtak, de folytattuk a játékot. Sheikh Dakuréval szemben is, de akkor is folytattuk a játékot. Ugyanezt történt Tyrick Mitchell-lel, és ő is folytatta. És végül megkaptuk a jutalmat, ami Sar gólja volt. Szóval igen, hatalmas teljesítmény volt egy fantasztikus európai este.
10, definitely, and I told the players today.
10-es, határozottan, 10-es skálán 10-es. Ennyire vagyok büszke a játékosaimra. Ma a meccs előtt mutattunk meg nekik 3 részletet az első mérkőzésről, amelyek bemutatták, hogyan működik ez a csapat, hogyan védekeznek együtt, milyen mentalitással. Ahogy ma is sok hasonló pillanatot látunk a 3 középhátvéddel és Dean Hendersonnal, aki egy sikeres védekezés követően együtt ölelkezett a többiekkel, együtt ünnepeltek. Ez büszkeséggel tölt el. Ha megvan bennünk ez a szellem, ez az elkötelezettség, és ha támogatjuk egymást, akkor az a futball. Igen, a mai meccsen sok hibát lehetett találni mindkét oldalon, de az, hogy mindig ott vagyunk egymásnak, a szurkolóinkkal együtt, ez büszkévé tesz. Büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek ennek az utazásnak.
Nagyszerű utazás áll a Rayo Vallecano mögött is. Az 1924-ben alapított madridi együttes még a Palace-nál is szegényesebb vitrinnel rendelkezik. Kupa győzelme, sőt, kupa döntője sem volt még. 2018-as másodosztályú bajnoki címe az eddigi legnagyobb sikere a Rayónak. Szerda este viszont megszerezheti első nemzetközi trófeáját.
Radio Vallecano siempre que juega derrota valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos al corazón y el pecho ambicionando ser el mejor.
El triunfo de la mano nadie puede arrebatar.
rayo va llegando, cuánto sabe amorear. El rayo va llegando, el lugar de virtud. El rayo va llegando, después de juventud.
Por ver el limpio triunfo de tus colores, te sigue la hinchada y no le importa dónde. Y unánime pregona su alegre voz, el rayo tiene temple de campeón.
El triunfo de la mano nadie puede arrebatar, al rayo va llegando cuando sale a golear. El rayo va llegando del lugar de virtud, el rayo va llegando de fuerza y juventud.
¡A la vida! ¡A la vida! ¡El rayo va llegando!
El rayo vallecano del Cubana se virtó, el rayo vallecano de fuerza y juventud.
¡Ari! ¡Ara! ¡El rayo vallecano! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!
A Rayo Vallecano a 2000-2001-es UEFA kupa kiírásban a negyed döntőig jutott. 25 évvel később, második európai kupa szereplése során pedig már a döntőig menetelt a madridi klub. A tavalyi bajnokságban elért 8. helyének köszönhetően a Rayo is a playoff körben indulhatott a konferencia ligában. Ott magabiztosan 2 győzelemmel búcsúztatta a fehér orosz Neman Grodnót, a liga szakaszban pedig 4 győzelem mellett 1 döntetlen és 1 vereség volt a madridiak mérlege, ezzel a tabella 5. helyén zártak. Az egyenes kieséses szakaszban előbb a török Samsunsport, majd a görög Alcatént is 1 góllal múlta felül a Rayo Vallecano, hogy aztán az elődöntőben a francia Strasbourgot 2 is 1-0-ra győzze le, és bejusson ezzel a lipcsei döntőbe. Inigo Perez irányításával a csapatnak nincs olyan gólgyárosa, mint a túloldalon Ismail Assar. Ellenben többen is kiveszik a részüket a gólszerzésből. Alemáúnak 4, Álvaro Garciának és Isi Palazzonnak 3-3 gól áll a neve mellett. Garcia az elmúlt hónapban sérüléssel bajlódott, de a La Liga utolsó fordulójára visszatért a csapatba. Hiányzója ugyanakkor lesz a Rayónak. A marokkói Ilias Ahomach épp a Strasbourg elleni elődöntőben sérült meg. A franciák elleni sikerrel megvívott elődöntőt követően Inigo Perez egyébként érzelmes nyilatkozatot adott.
Hiszek az álmokban. Mindenkinek joga van fiatal korától kezdve álmodozni és elképzelni olyan jövőbeli forgatókönyveket, amelyek boldogsággal töltik el. Ma ez a forgatókönyv, ez a kontextus valóra vált, és nagyon élvezzük ezt a pillanatot. Ami a legboldogabbá tesz, és mellette meg is nyugtat, az az, hogy látom a szurkolókat, akik itt voltak és akik otthon vannak, hogy szenvedélyesen, örömmel szurkolnak, és olyan emlékeket szereznek, amelyek mindegyikük számára biztosan a legfontosabbak közé tartoznak. A csapaton belül is nagy az öröm, amikor egy olyan ember, mint Miguel, elérzékenyül a lefújás pillanatában, azt tudatos sítja az emberben, hogy milyen nagyszerű is ez a pillanat valójában. Annak ellenére, hogy az elmúlt 4 évben ezeket az érzelmeket már megélte. Szóval ez a győzelem nekik szól, Miguelnek, a stábnak, azoknak az embereknek, akik már oly sok éve itt vannak, és a Rayo szurkolóinak. Ők az okai annak, hogy folytatjuk, és ahogy korábban mondtam, nem akartam megállni, amíg ezt el nem érjük. Különösen szeretem az emlékezést, az agy tanulmányozását, az emberek viselkedésének megértését, és az ehhez hasonló dolgokat. És mindig is úgy gondoltam, hogy amikor majd eltelik sok év, és alig marad energiád új élmények szerzésére, akkor az emlékeidből fogsz élni. Ezért vagyok megszállottja annak, hogy a Rayo Vallecano hűséges és rendíthetetlen szurkolói, nos, nem fogom azt mondani, hogy ez a pillanat lesz a legszebb emlékük, de amikor majd eljön az idő, legalábbis remélhetőleg eljön, remélem, hogy visszatekintenek, és a Németországban játszandó döntőt az egyik legfontosabb emléküknek tekintik majd. A mérkőzés, vagy inkább az egész párharc nyugalmat adott nekünk, stabilitást adott, tükrözte azt a szintet, amellyel ezek a játékosok a verseny legfontosabb részében, az elődöntőben rendelkeznek, ahol látod a lehetőséget, hogy döntőben játszhass, Nagyon közel van a cél, de ott van a Strasbourg előtted, és láttuk, milyen szintet képviseltek. Amióta a Rayo edzője vagyok, elmondhatom, hogy ezek voltak a legjobb pillanatok minden értelemben. Védekezésben, támadásban, érzelmileg is, különösen a kontextust, a légkört és a kritikus pillanatot tekintve, amelyben teljesítenünk kellett. Ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezeket a játékosokat edzhettem.
Ami a két csapat bajnoki szereplését illeti. Idén a Crystal Palace a 15., a Rayo Vallecano pedig 8. helyen végzett a hazai pontvadászatában. A fináléban viszont nem ez dönt. Na nem is a tapasztalat, hiszen ahogy hallhatták, egyik csapat sem szerepelt korábban európai kupadöntőben, sőt, Németországban sem léptek még pályára tétmérkőzésen. Szerda este Lipcsében viszont valamelyiküknek sikerül a csúcsra érnie. Crystal Palace, Rayo Vallecano, konferencia liga döntő.
Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai hazafutással. Semregős László Pál segítségével vagy jóvoltából hangolódtunk.